Először beszéljünk a művelési elmezavar kínaiul, ez a Zhou Rumou, vagy tűzönjárás belépés a démonba kifejezésről. Itt határozottan megmondhatom nektek, hogy a művelési elmezavar kifejezés az irodalomból származik, voltak éppen nem létezik. Gyakran a megszállott emberekről, azokról, akiket alacsony szintű szellemek szállnak meg és őrülten viselkednek, azt mondják, hogy művelési elmezavaruk van. De ez sem művelési elmezavar. Azt az a tény okozza, hogy a személy saját maga nem akar jó dolgokat cselekedni és mindig rossz dolgok cselekvéséről gondolkodik. Sok ember, aki nem gyakorol csigongot, szintén elő tud idézni egy ilyen állapotot, de ez sem művelési elmezavar. Aztán vannak némely emberek, akik egy olyan szellemnek, amely megszáll egy személyt, kivételesen romlottnak kell lennie, nagyon-nagyon alacsony szintűnek, hogy arra késztessen egy személyt, hogy őrült módon viselkedjen. Egy szellem, amelyiknek a szintje kicsit magasabb, megérti úgy, hogy az nem tenne őrült dolgokat. Aztán van egy másik állapot, nevezetesen, amikor egy ember csigongot gyakorol, ha a csit blokkolják, a csí felmegy a fejtetőre és körözni fog fent. Úgyhogy a csigong közösségben megjelent egy mondás, hogy ha a csí felmegy a fejtetőre és nem tud lejönni, a személynek művelési elmezavara lesz, akkor belefut egy veszélybe vagy betegségbe fog esni. Úgyhogy idegessé és nyugtalanná teszi a személyt, ami azt okozza akkor, hogy igazán beteggé válik. Az nem művelési elmezavar. Én megmondom mindenkinek, a csí az semmi, a csí az csak csí, a csí nem kezelhet betegségeket. Van csí a te testedben, és van csí az ő testében. Hogyan lehet egy csínek irányító hatása egy másik csí fölött? Hogyan lehet ugyanannak a szintnek a dolgai között egy korlátozó hatás? Csít használsz arra, hogy valaki más betegségét kezel, de az ő testében szintén van csí, ami azt illeti, tudjátok, irányíthatta volna a te csínet. Tehát ez nem kezelhet betegségeket, ez semmi. És ez nem olyan, mint az, amit az emberek mondanak, hogy a kibocsátott csínek 1000 mérföldnyi távolságból látható ereje van, sohasem valósíthatná meg azt. A csít gyakorló embereknek az a célja, hogy a művelés legalacsonyabb szintjén kitisztítsák a testeiket, és ugyanakkor, hogy lefektessenek néhány dolgot egy alapszámára, miközben olvasztó téged helyeznek a kemencébe, gyógyfüveket gyűjtenek, és dant, azaz energianyalábot finomítanak. Ezek azok a dolgok, amiket meg kell tenni ezen a szinten. Némely emberek azt mondanák neked, állj az előadó termen kívül, csit fogok kibocsátani, és meg fogod kapni azt ezen a vastag betonfalon keresztül. Mi a nagy üzlet ennek a megkapásában? Az a személy elég érzékeny, úgyhogy azt mondja, megkaptam. Érzem a csí áramlását. Voltak éppen én megmondom mindenkinek, a csí az egy fizikai létező dolog, természetesen érezheted azt. De miért nem láthatod a szemeiddel, mert a csí más dimenziókban utazik. Mindezeket a dolgokat először is más dimenziókban gyakorolják, más dimenziókban. Te kibocsátod azt itt, de más dimenziókban az itteni előadóteremnek ez a fala nem létezik, nincs válaszfal, úgyhogy természetesen megkapta azt. Tehát miért történik meg, hogy némely emberek nyílt területeken bocsátanak kicsit, és ő nem kapja meg azt, mert ám bár ez egy nyílt terület, egy másik dimenzióban itt egy válaszfal van, úgyhogy ez nem olyan rejtélyes, mint ahogy azt az emberek gondolják. A csí gyakorlásának a célja az, hogy megszabaduljon a betegségektől, hogy kitisztítsák a testet és hogy egy alapot fektessenek le a magas szintű művelés számára. Kezdetben a test nagyon zavaros gyakorlással, ez fokozatosan tisztábbá válik. További gyakorlás után a csí sárgássá válik egy kicsit, amely pontnál eléri a csí gyakorlásának a legmagasabb formáját. Amint egy ember folytatja és tovább gyakorol, nagy hirtelen nem marad csíje, belép a tejfehér test állapotába, nem marad semmennyi csíje. Ha megint megpróbál kibocsátani, nem marad csíje, már nem tud csíjt kibocsátani. Miért? Mert a teste minden pórusa teljesen ki van nyitva. Ez olyan, mint megpróbálni levegőt gyűjteni egy utazsákba. Úgy gondolom, hogy mindegy, hogyan próbálkozol, sohasem tud csapdába ejteni semennyit. Tehát az egész teste fel van nyitva. Nem tudja sem befogadni, sem kibocsátani a csíjt, semmi sem marad. Természetesen csak miután az ember túlment a tejfehér test állapotán, tud valaki igazán gongot, azaz művelési energiát fejleszteni. Ez túl van egy hétköznapi ember szintjén, csak ennél a pontnál korlátozhat egy hétköznapi szemét, és kezelhet betegséget. Ezt most egy nagy energiai anyagnak lehet tartani. Tehát azt mondom, hogy a csí alapvetően semmi. Akkor viszont a csínek nincs korlátozó hatása. Egy személy csak akkor gyakorol csít, ha a gyakorlásának az a célja, hogy megtisztítsa a testét. Különösen a taoista iskolában az energiacsatornák által haladnak, miután a csí keresztül ment a Yuzhen akupunktúra ponton, azaz a fej hátsó részén, ha a Huizhong akupunktúra ponton, azaz a fejtetőn nem nyílt ki, a csí nem tud lejönni, úgyhogy az elkerülhetetlenül a fejtetőn fog körözni. Amikor erőlteti ezt útját végig, le fog jönni. Az csak csí, úgyhogy az nem érheti el, hogy egy ember betegségbe essen. De valaki hamis információt terjeszt a csigong közösségben, hogyha a csí a fejtetőn kering, egy ember beteg lesz. Persze a csí fizikailag létezik, tehát úgy érezni, hogy a feje nehéz. Ott van csí. Úgyhogy ez a személy azt gondolja, hogy beteg. Voltaképpen egyáltalán nem lesz beteg, semmiképpen nem kaphat el semmilyen betegséget. Akkor miért történik meg az, hogy némely emberek igazán szédülnek és ilyetté válnak, mintha nem érnék meg a másnapot, és annak eredményeként igazán betegekké válnak? Miért történik ez? Ez a ragaszkodásaink miatt történik. Tudjátok, egy személy elérheti, hogy saját maga beteggé váljon. Azt mondják, hogy amikor az emberek betegekké válnak, ennek 70%-a az elmében van, és 30%-a a betegség. Hadd mondjunk egy példát. A múltban volt egy személy. Ez a második világháború ideje körül volt. Ezt a személyt rákötözték egy ágyra, azután fogták a karját, és egy kést használtak. Nem, valamit használtak, hogy egy karcolást csináltak rajta. Nem kést. Aztán mondták neki, már felhasítottuk a vénáidat egy késsel, úgyhogy meg fogsz halni a vérveszteségtől. Aztán kinyitottak egy vízcsapot, és hagyták a vizet, hogy egy vödörbe csepegjen. Csepp, 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 gyorsabban, és nem sokára ez az ember halott volt. De víz volt, ami csepegett, a víz a csapból, ez nem a vére volt. Azt mondták neki, hogy felhasították a vénáit, és mivel be volt kötve a szeme, nem láthatott. Azt gondolta, hogy a vénáit felhasították, úgyhogy meghalt. Ebben az esetben nem a saját elméje okozta az ember halálát, vagyis önmagad elérheted, hogy betegségbe es. Ráadásul tudjátok, a művelésünk magas szintű művelést és megvilágosodási minőséget igényel. Amikor azt gondolod, hogy beteg leszel, a megvilágosodási minőséged nem szegényes. Ám már eléred ezt a fokot a művelésben. A csíd feljött a fejtetődhöz, a nagy égi köröd azon van, hogy kinyíljon, vagy a kis égi köröd azon van, hogy kinyíljon, ám már elég jól gyakorolsz, amikor azt gondolod, hogy neked van egy betegséged. A sínsinged már leesett arra a pontra, ahol ugyanolyanná váltál, mint egy hétköznapi személy. Úgyhogy, ha ugyanolyan vagy, mint egy hétköznapi ember, a gongod nem érhet el semmilyen további haladást. És a tetejébe te magad beteg akarsz lenni, úgyhogy ténylegesen beteg leszel. A csigong közösségben mindenki egy nagy rejtély érzületével beszél erről a dologról. És mi ez az egész mindezek után? A valóságban semmihez hasonló nem létezik. Aztán van egy másik kérdés. Milyen kérdés? Az, hogy nekünk van sok csigong gyakorlónk. Egy rövid ideig csigongot gyakorolnak, azután elmebetegek lesznek. Vagy egy rövid ideig csigongot gyakorolnak, azután részlegesen megbénulnak. Vagy csigongot gyakorolnak, és elkapják ezt és azt a betegséget, mindenfajta betegséget kaphatnak el. Úgyhogy az emberek elkezdenék mondani, hogy egy ilyen személy a csigong gyakorlásától kapta el. Ha elmebeteg lennél, azt mondanák, az művelési elmezavar, ezért azt mindenütt körbejárják a csigong közösségben. Akár ismerik az okot, akár nem, csak arról beszélnek. Voltaképpen az egész a dicsekvés mentalitásából származik. Beszélnek róla, hogy úgy tüntessék fel, mintha megértettek volna valamit. Voltaképpen nem értettek meg semmit, mert az egyáltalán nem hasonló ahhoz, és az nem művelési elmezavar, akkor miért esik betegségbe csigong gyakorló? Egy hétköznapi személy vagy lehetséges neked, hogy ne legyél beteg? Ha elkezdesz csigongot gyakorolni, az azt jelenti, hogy neked most biztosításod van. Ha csigongot gyakorol, szintén a csigongnak ezen művelési formának a standardjai szerint kell követelményeket támasztanod a sínsinkeddel, azaz elmé természeteddel szemben. Hangsúlyoznod kell a dőt, azaz erényt, meg kell emelned a sínsingedet, jó embernek kell lenned minden tekintetben, nem kell félned a nehézségektől. A személyek közötti konfliktusokkal szembesülve képesnek kell lenned, hogy egy magas hozzáállást tarts meg. Ez az egyetlen út, hogy valóban túljuthass, az az egyetlen út, hogy javulhass és átalakíthass a testedet. Csak amikor elérted azt a fajta állapotot, változtathatja meg egy mester az életed folyamatát, vagyis úgy baján rendezi az emberi életed útvonalát. Mert az életed folyamatában neked úgy rendeli a sors, hogy betegségbe es, neked úgy rendeli a sors, hogy katasztrófák érjenek, talán elmebeteg leszel, talán megbénulsz, és az életed maradékát ágyban töltöd. Egy hétköznapi személy életét épp úgy rögzítették le, de gondolkodjatok el erről, hányan igazi művelők azon emberek közül, akik csigongot gyakorolnak a parkban. Fel akarnak gyógyulni a betegségeikből, de nem követelik meg maguktól, hogy rendkívüli elvárásoknak feleljenek meg, mert a csigong természet feletti, nem testgyakorlat. Ha nem sikerül azon követelmény szerint cselekedned, megszabadulhatsz a betegségeidtől? Akkor, ha nem szabadulsz meg a betegségeidtől, az azt jelenti, hogy még mindig egy olyan személy vagy, aki csígy gyakorol. Ha nem tartod magad egy magas standardhoz, és még mindig úgy cselekszel, mint egy hétköznapi személy, akkor te csak egy hétköznapi személy vagy. Ám bár csigongot gyakorolsz, még mindig egy hétköznapi személy vagy. Vagyis senki sem fogja megváltoztatni az életed későbbi folyamatát. Az életed későbbi folyamatában még mindig maradnak betegségek, azok a csapások még mindig ott vannak, és amikor az idő eljön, kötelezően beteg leszel. Amikor eljön az idő, elkapja azt, amikor eljön az idő, elkap egy elmebetegséget, vagy részleges bénulást, vagy egy jelentős betegséget, ezt vagy azt elkaphatna bármilyen betegséget, mert egy hétköznapi személy vagy. Lehet, hogy egy hétköznapi személy ne legyen beteg. Csigong gyakorlóként neked a csigong követelményeinek megfelelően kell cselekedned, csak miután megfeleltél annak az elvárásnak, tisztíthatod meg a testedet. Ha nem feleltél meg annak a mércének, természetesen ugyanolyan leszel, mint egy hétköznapi személy. Senki nem fogja megváltoztatni az életed folyását, úgyhogy amikor eljön az idő, még mindig beteg leszel. Nagyon sok ember nem érti ezt a helyzetet, és azt gondolja, hogy ha csigongot gyakorol, soha nem leszel beteg. De hát, ha beteggé válsz, azt mondják, hogy neked művelési elmezavarod van, vagy ha más betegségeket kapsz el, azt mondják, hogy az a csigong gyakorlás miatt van, és azt a piszkos címkét ragasztják rá a csigongra, az nincs úgy. Gondolkodjatok el erről, ez észszerű, sok ember, sok makacs, szűk látókörű és meglehetősen tudatlan ember vakon ellenzi a csigongot. Először is nem hisznek benne. Plusz sok ember valóban nem tudja megmagyarázni azt, és ezeket a hibás nyilatkozatokat terjeszti, ami azt a benyomást kelti, hogy a csigong gyakorlása a művelési elmezavarhoz vezethet. Innen jött elő ez a helyzet. Most éppen egy átlagos hétköznapi szeméről beszéltem. Ám bár csigongot gyakorol, az nem teszi őt rendkívülivé. Ha nem tud megfelelni annak a standardnak, még mindig egy hétköznapi ember, és ugyanúgy beteg lesz. Ez az egyik probléma. Van egy másik eset. Azaz, hogy miután egy ideig csigongot gyakorol egy személy, belép egy csigong állapotnak nevezett valamibe, és az emberek szintén azt mondják, hogy művelési elmezavara van. De szerencsére a csigong közösségen belül nem azt mondják, hogy művelési elmezavara van. Hétköznapi emberek között azt mondják, hogy ez művelési elmezavar, de a csigong közösségben azt mondják, hogy ez a csigong állapot. Milyen fajta állapot ez? Az utóbbi években ez az állapot nem jelent meg, mert a reform és nyitás politikájával egyetemben az emberek elméi felszabadultak. Ám bár a múltban az emberek úgy tartották, hogy némely dolgok babonása, vagy nem merték meghallgatni őket, vagy kérdezni róluk, ezek a dolgok valóban léteznek, és elérték, hogy némely nagyon makacs emberek eltűnődjenek. Hogyan lehetnek ezek az ismeretlen jelenségek? Hogyan lehet megmagyarázni őket? Eltűnődtek ezeken a dolgokon, úgyhogy van sok ember, aki már nem gondolja azt, hogy bizonyos dolgok elképzelhetetlenek. Vagyis az emberek elméi sokat nyíltak fel, és sokkal szélesebbé váltak. Ez a csigong állapot néhány évvel ezelőtt jelent meg, amikor a csigongot népszerűsítették. Az alatt az idő alatt jelent meg. Tehát miért van az, hogy egy személy beléphet egy csigong állapotba? Mert ez a személy viszonylag makacs, annyira makacs, hogy azt hiszi, hogy amit az életben megtanult, az az abszolút igazság. Bármiről, amit nem tankönyvekből tanult meg, vagy bármiről, ami nincs a tudása területén belül, elsőprően azt hiszi, hogy idealisztikus vagy babonás. Ráadásul annyira, hogyha bárki csigong állapotról, csigong jelenségekről beszél, azt gondolja, hogy ez nevetséges. Azt gondolja, a társadalom a mai napig fejlődött, ez az elektronikus kor, ez a számítógép korszak, űrhajósok voltak a Holdon és voltak a világűrben. De még mindig azokról a régi babonákról beszélsz ezen a napon és ebben a korban. Ez az, amit gondol. Voltak éppen az nem babona. Ha az emberiség tudományos fejlődését és haladását összehasonlítják ebben a hatalmas világegyetemben más bolygókon élő értelmes lényekével, az meg sem közelíti az övékét. Azt mondom, hogy az csak egy gyerek játszadozása. Az olyan, mint az óvodai tudás. Mert a fejlődés útvonala, amelyet az emberiség választott, nagyon lassú. Azt mondom, ha a fejlődés az ősi kínai tudomány útvonalát követte volna, az nagyon gyors lett volna, mert az egyenesen az emberi testre, életre és a világegyetemre irányult, közvetlenül vizsgálta azokat a dolgokat. Most egy rendkívül gyakorlati útvonalat vesznek, egy olyat, amelyen csak mikor megérinthetnek és látnak valamit, merik elismerni, mernek tenni vele bármit, merik kutatni azt. Úgyhogy ez a személy eléggé makacs, semmit sem hiszel. Különösen a kulturális forradalom kései időszakának a közepén, amikor először népszerűsítették a csigongot, a fejét abszolút materializmussal töltötték tele. Rendben, akkor nagy hirtelen egy olyan személy kapcsolatba kerül a csigonggal. Persze egy olyan személynek abban az időben nagyon nehéz volt még kapcsolatba is kerülni a csigonggal. Bár nem kerülsz kapcsolatba a csigonggal, a tested nem szükségképpen betegségmentes. Nem lehetsz betegségmentes. Némely betegségekkel az orvosi eszközök nagyon korlátozottak manapság. Úgyhogy betegé válik, a kórházba megy, és nem tudnak segíteni neki. Voltak éppen még nem is hisz a kínai orvostudományban. Nem tudnak segíteni neki, tehát mi a teendő? Fájdalma van. Egy beteg ember bármilyen orvoshoz el fog menni. Úgyhogy elmegy, hogy lássák a kínai orvostudomány doktorai, és ők sem tudnak segíteni neki. Akkor azt mondják az emberek, most van egy csigongmester, aki tud betegségeket kezelni, menj, hogy a csigongmester vessen rád egy pillantást. Úgyhogy utolsó meccsvárként elmegy szerencsét próbálni. Először nem hitt benne, de annak ellenére eljön a csigongmesterhez, de ez a fajta személy ember makacs gyakran az csak amiatt a nevelés miatt van, amit a materiális társadalomban kapott. Ember makacs az nem jelenti azt, hogy a korábbi vele született minősége, azaz genji, nem jó. Talán a korábbi vele született minősége eléggé jó. Ennek eredményeként más emberek, akik csigongot gyakorolnak, még olyan nagynak sem érezhetik magukat, mint ő. Ahogy folytatja a gyakorlást, jobban és jobban érzi magát, és néhány nap gyakorlás után nem csak a betegsége tűnik el, de bum, nagy hirtelen kinyílik a tiánmúja, azaz harmadik szeme. Mivel a vele született minősége nagyon jó, a tiánmúja azonnal egy nagyon magas szinten van nyitva, és valóban lát olyan élőlényeket és az anyagnak olyan változatos formáit, amelyek más dimenzióban léteznek. Amint látta azt, az nem jelentéktelen dolog. Ez a nagyon kemény fejű személy hirtelen kapcsolatba kerül ezekkel a dolgokkal, tehát a saját agya nem tudja elviselni azt. Hogyan lehet ez? Hogyan jön az, hogy mindezek a dolgok, amikről mindig azt gondoltam, hogy babona lenne, valóban léteznek? Úgyhogy nem tudja irányítani magát, és egyfajta zavart rendellenes állapotba lép. De gyakran egy ilyen személy valószínűleg rendelkezik néhány természetfeletti képességgel, ami ezzel együtt jár. Tehát sok ember úgy ismeri ezt, mint természetfeletti képesség állapot. Így nem tudja irányítani magát. Azt gondolja, hogy látta, amit mások említettek, és ó, amit mondtak. Mondanak, az létezik, igazán létezik. Mindenfelé megy elmondani az embereknek, de az emberek nem hisznek neki, és azt mondják, hogy művelési elmezavara van. És sok másik makacs ember azt mondaná, ó, nézd, csigongot gyakoroltál, és művelési elmezavart kaptál, de egy olyan személynek nincs művelési elmezavara. Egy idő után, amikor stabilizálta magát, jó lesz. Ez az állapot egyszerűen azért fordul elő, mert az elméje nem tudja elviselni a nyomást. Természetesen az arckifejezései különböznek a normál emberekétől. Egy csomó dolgot láthat más dimenziókban, szintén láthat sok másik dimenziót, és sok élőlényt oda át, amelyik mindenfelé lebeg, mindenfelé repül. Amikor két ember ül együtt és beszélget, te rám nézel, én rád nézek, de az ő szemei nem. Amikor hozzád beszél, a szemei súnyik, az egész helyen vándorolnak. Alkalmilag, amint dolgokat lát, néhány szót fog elejteni arról, amit lát, az emberek azt fogják mondani, ennek a fickónak vége, elmebetegség, művelési elmezavar. Voltak éppen ez csak az, hogy más emberek nem láthatják, amit ő lát, és nem érthetik meg őt. Természetesen fokozatosan meg fogja érteni, én nem lehetek ilyen, mások nem láthatják, ha így viselkedem, azt fogják mondani, hogy őrült vagyok. Amint önmaga eljutott odáig, hogy megértse, a probléma eltűnik, ez a jelenség. Az, amire az emberek gondolnak a csigong állapotnál. Aztán van egy másik eset. Ez az eset eléggé komoly. Egy erényes út minden művelője találkozni fog ezzel nagyobb vagy kisebb mértékben a művelése kezdetén. Néhány embernél ez eléggé élénken fog visszatükröződni. Ez sem művelési elmezavar. Nem külsőn fog visszatükröződni, de ez egyfajta káoszt fog okozni az elméjében. De amikor az erős, amikor ez nagyon erős, gyakran visszatükröződhet a felszínen is. Vagyis az embereknek van egyfajta gondolati karmájuk. Az előző szemináriumokon ezt nem választottam ki az előadásokban, csak azt mondtam, hogy maga a karma, azaz jeli, egy démon. A karma egy értelmes entitás. Ez a gondolati karma. Milyen fajta dolog ez? Az, hogy a múltban nekünk, ha te a vallások szerint vitatod meg, akkor a számtalan életen keresztül lenne, de ne beszéljünk erről, mondjuk csak azt, hogy a múltadban vagy az életed első fele közben sok rossz dologra gondoltál, sok káromlós szót hoztál létre az elmédben, egy csomó nagyon rossz gondolatot, vagy még rosszabb gondolatokat. És mindazok a kibocsátott gondolatok anyagilag léteznek. Ha sokat gondolkodtál, amint felhalmozódott, az egyfajta karmát alakított ki. Az szintén egy fekete, sötét anyag. Ezt gondolati karmának hívják. És ez a fajta karma még vadabbul tükröződik vissza egy ember testén, mint más karma. Miért? Mert ez közvetlenül zavarhatja egy ember agyát, mert ez a fajta karma közvetlenül kapcsolódik egy ember agyához. Például, amikor a tanulóink közül némelyek tanulják a gongot, nagyon a kezdetekben tudják, hogy a Falun Gong nagyon jó, racionálisan értették meg, hogy ez igazán jó, de az elméjükben mindig a Falun Gongot átkozó, a tanárt átkozó gondolatok vannak, és ráadásul sok mocskos káromlószó jelenik meg, ráadásul nem akar tanulni. Nem hagyja őt tanulni, azt mondván, ne tanuld azt, az mind hamis. Zavarja őt, még intenzívebb esetei is vannak. Egy ilyen probléma jelenhet meg, és néhány ember azt mondaná, ez a fá olyan jó, én cserben hagyom a tanárt, alázatosan meghajlást végeznek a mester előtt. Ráadásul mennének más emberekkel beszélni erről, de mások sem tudták, mi ment végbe. Ez az állapot egy olyan külső állapotot hoz létre, amelyen elcsodálkoznak az emberek. Művelési elmezavart kapott el. Némely emberek ráadásul azt mondják, hogy ez szellem általi megszállottság, vagy más démonoktól származó zavarás, ahogy a tanulóink közül mondták némelyek. Voltak éppen ez nem külső démoni zavarás. Ezt a saját gondolati karmája okozza. Miért? Mert más dimenziókban minden tárgyélő, ez a gondolati karma, ha te valami jót akarsz megtanulni, neked egy tiszta és békés elmével kell rendelkezned, ki kell tisztítanod mindazokat a rossz gondolatokat és a rossz gondolkodást. Így neked karmát kell feloldanod, meg kell semmisítened azt, meg kell semmisítened ezt a fajta karmát. De az élő, ez megérti, hogy valami jót tanulj, neked nem kell majd megsemmisítened engem, tehát ellen fog állni. Mert az elmédben jön létre, ez közvetlenül kapcsolatba juthat az agyaddal, úgyhogy beleönti azokat a gondolatokat az agyadba. Ne tanuld, az hamis, és káromolja a Falun Gongot, ez a probléma fog felmerülni. Ezt az a karma okozza, amit az elméd hozott létre a múltban. Az utóbbi időkben jó néhány ilyen eset volt. Különösen azok a diákok, akik nem vettek részt egy szemináriumon, lesznek valószínűleg az alanyai a zavarásnak. De van egy pont, amit meg kell tenni. Nevezetesen az a fá, amelyet ma tanítunk elsősorban egy személy főszellemének, azaz Zhu Yuanshenének művelését célozza meg. Neked magadnak kell igazán művelned magad, és igazán megkapnod a gongot tudatosan és öntudatosan. Akkor van egy kérdés, miért nem hagyjuk a szellemileg beteg embereket idejönni? Pontosan, mert ők zavart fejűek, az öntudatok nem tiszta és nem tudják művelni magukat. Nekünk meg kell követelnünk, hogy kapjátok meg a fát és tudatosan és öntudatosan műveljétek magatokat. Ez az egyetlen út, ami menni fog, úgyhogy egy ilyen személynek, ha a fő tudata az, az Zhuyi Ishi megértés azt mondja, sajnálom tanár, nekem nem szabad ezt tennem, ha ő céltudatosan tesz egy erőfeszítést, hogy kinyomja azokat a rossz gondolatokat, a fá se nem, azaz törvénytestem, segíteni fog neki feloldani ezt a karmát. A fá se nem segíteni fog neki eltávolítani ezt a fajta karmát, de nem fogja teljesen eltávolítani. Ott fog maradni egy kicsit, talán nem annyira erősen. Neked ellenőrizned kell majd magadat, ez is egy teszt a megvilágosodási minőséged számára, és csak akkor leszel képes átjutni ezen. És akkor vannak némely emberek, akik saját maguk nem tudják, hogy mi folyik. Az elmém átkozza a Falun Gongot, úgyhogy a Falun Gongnak akkor rossznak kell lennie. Tehát ezzel egyetemben épp ellemegy. Akkor egy olyan személyt nem lehet megmenteni, mert a fő tudata nem tiszta. Vagyis ő saját maga nem akarja művelni magát. Saját maga csúszott le. Egy olyan embert már nem lehet megmenteni. Épp most vitattam meg a gondolati karma kérdését, és ez minden, amit mondani fogok ehhez. Természetesen a történelemben szintén jelentek meg olyan elmebeteg emberek, akiknek az elmezavarát azért okozták, hogy rávegyék őket a művelésre. Azt igazi elmezavarnak hívják. Az igaz szó, az igaz elmezavarban az igaz művelését jelenti, ez annak a belső értelme. A múltban voltak őrült szerzetesek és őrült taoisták. A fő pont az volt, hogy megengedjék nekik, hogy gyorsabban műveljék magukat. Az őrület állapotában olyan szenvedést tudtak elviselni, amit egy hétköznapi személy nem tudott volna ki. Bírni, azért, hogy olyan gyorsan térjenek vissza, mint ahogy lehetséges. De hogy ezt tegyék, ezeknek az embereknek általában nagyon különlegesnek kell lenniük. Ezt nem lehet alkalomszerűen megtenni. Nem megengedett átlag embereknek megtenni ezt. A múltban voltak olyan emberek, akik így művelték magukat. Az előző szemináriumokon beszéltem erről a dologról, itt nem fogunk, mivel ez nem egy közönséges jelenség, nem fogunk erről beszélni. Ezt követően beszéljünk a démoni beavatkozás a gong gyakorlásába problémájáról. Mi ez a művelésbe való démoni beavatkozás? Nekünk sok emberünk van, akik éppen a művelés legalacsonyabb szintjén találkozhattak ezekkel a dolgokkal, vagyis a csigong szintjén. Némely emberek csigongot gyakoroltak. Hogy gongot gyakoroljatok, nektek egy csendes környezetet kell kiválasztanotok. De amint leülnek, a környezet azonnal megszűnik csendesnek lenni. Vannak ott autódudák és diszkózenek, kiabálás a lépcsőházban, gyereksírás, minden esetre mindenfajta hangok jelennek meg, azonnal megszűnik a csend, hogy a telefon elkezd csengeni, vagy valaki jön kopogni az ajtón, téged keresve. Nem, ez nem azért van, mert ezek az emberek zavarnak téged, nem úgy van, hogy ezek az emberek démonok. Ez azért van, mert az a démon zavar téged, hogy ne engedjen téged művelődni. Embereket irányít. Én mondom, az ember a leggyengébb. Nagyon könnyű egy démonnak emberi lényeket irányítania. Némely embereknek lehet egy gondolatuk, de még azt sem tudják, hogy honnan jött a gondolatuk, tehát az emberek a leggyengébbek. Úgyhogy némely, hadd mondjuk, az olyan, mint ez, lehet, hogy egy személy, ha neked van egy múltad, ahogyan a vallások mondják előző életeid, akkor talán az életed, hadd mondjuk, amit következik. Ha az életed nem csak ez az egy időszak, akkor azelőtt az életednek nem voltak szintén némely társadalmi tevékenységei a különböző környezetekben, akkor ez az élet nem hozott létre szintén némi karmát, talán tartozott valakinek, vagy rosszul kezelt valakit, vagy ölt, vagy néhány más rossz dolgot cselekedett. Tehát karma lesz. Nem csak karma lesz, karma egy azonnali kompenzációként szolgál, de mentális szempontból szintén vállaltál egy adósságot. Úgyhogy amiatt a mentális szempontból való adósság miatt fogsz, ahogy a vallások mondják, következő életben neked ugyanazon a módon kell majd szenvedned, és ugyanazt a fajta fájdalmat elviselned. Ezt hívják a karma visszafizetésének, azaz huányie. Mivel ez így van, amikor egy személy műveli magát, én azt mondom, ha egy személy megpróbál művelést gyakorolni anélkül, hogy egy mester tanítaná, soha nem fogja megcsinálni azt. Amint a művelni akarja magát, a másik oldalon azok az élőlények azonnal világosan látják. Te dolgokkal tartozol nekem, és nem fizetted vissza. Művelni akarod magad, el akarsz távozni, nem fognak hagyni téged. Úgyhogy mindenfajta módon fel fognak bukkanni, hogy megzavarjanak téged, hogy ne hagyjanak művelődni. A legszokásosabb jelenség az, amit éppen mondtam, zavarni fognak, amikor gyakorolsz. Ez egy szokásos jelenség. Ezzel a mi rendszerünkben is lehet találkozni, csak egy szinten helyezzük el azt. Egy szinten tükröződik vissza, tehát ha ellenőrizni tudod magadat, és szilárdan tudod tartani az alapodat, akkor miután átmész ezen a szinten, semmilyen más dolognak nem megengedett jönniük, hogy zavarjanak téged. Tehát ez csak egy bizonyos szinten belüli megnyilvánulás. Mindegy, hogy melyik iskolában, vagy melyik rendszerben gyakorolsz művelést, találkozni fogsz ezzel a jelenséggel. Azután emellett vannak ott más jelenségek. Némely emberek láttak némely ijesztő arcokat, vagy némely ijesztő jelenségeket, amelyek zavarnak téged, miközben megpróbálnak megakadályozni a művelés gyakorlásában. Ki fognak próbálni mindenfajta trükköt, de ezek a dolgok eléggé ritkán láthatóak a rendszerünkben. Miért? Mert mi szándékosan és szelektíven emeljük meg a sinisingedet, és neked csapásokon kell keresztül menned azért olyan dolgoknak, amik nem kapcsolódnak a sinisingedhez, nem megengedett megjelenni. A fásen, azaz törvénytest éppen közvetlenül elfogja és nem hagyja megjelenni őket. De van egyfajta, hadd kalandozzak el és említsem meg ezt a másik kérdést. Azokban a taoista rendszerekben, amelyek egyaránt végeznek belső és külső művelést, a buddha iskolában szintén vannak némelyek, amelyek harcművészeteket gyakorolnak és ugyanakkor belső művelést végeznek. Minden ilyen rendszer gyakorlói találkozhatnak a következő fajta démonnal. Amikor meditációban ülnek, vagy amikor alszanak, valaki jön, hogy összemérje velük a készségeit, hogy lássák, ki az erősebb, vagy ráadásul össze akarják mérni a természet feletti képességeiket az övékével. Ez a probléma fog megjelenni, de a mi iskolánkban ez a jelenség alapvetően nem létezik, mert nincsenek harcművészeti dolgok a rendszerünkben. Nem gyakorlunk harcművészeteket, úgyhogy ez a dolog nincs jelen. Aztán van egy másik fajta démon. Ez egy eléggé átlagos jelenség. Egy erényes út, minden művelője találkozni fog ezzel. Ez a kévágy démona, azaz sző. Amikor a kévágy démona megnyilvánul, egy hétköznapi személynek nagyon nehéz átmenni ezen a próbán. Mert ha egy ember fel akar emelkedni a hétköznapi emberi állapotból egy ember fölötti állapotba, az első dolog, amin az embernek keresztül kell törnie, az a kévágy. A kévágy próbája. Természetesen ez a vágy kérdésével is jár. Vagyis, ha te férfi vagy, amikor meditációban ülsz, Vagy ha a meditációban nem elegendő az összpontosításod, és nem tudsz belépni a nyugalomba, akkor, amikor alszol az álmaidban, meg fog jelenni egy szép nő, de semmilyen ruhát nem fog viselni. Ha te nő vagy, a meditációd alatt, vagy az álmaidban meg fog jelenni egy anyaszült meztelen férfi. Persze, itt ki kell hangsúlyoznunk egy másik kérdést, némelyek az itt ülő emberek közül hajadonok. Nem fognak találkozni semmilyen nagyon intenzív dologgal, de ők is fognak szexuális kísértéssel találkozni. Vagyis találkozni fognak ezekkel a dolgokkal. Ha megmozdul a szíved, ha nem tudod ellenőrizni magadat, ha nem tudod gyakorlónak tekinteni magadat, egy pillanat alatt ejakulálni fogsz. A tested létfontosságú eszenciáját a testművelésére használják, és ugyanakkor nem fogsz átmenni a kévágy próbáján, amely egy jelentős próba. De én mondom mindenkinek, ha a művelési gyakorlat útjára akarsz lépni, neked át kell menned ezen a próbán. Neked át kell menned rajta, ez teljesen elfogadhatatlan, ha nem tudsz. Természetesen van néhány ember, akinek nem sikerült. Ne aggódj, ha nem sikerült egyszer, következő alkalommal menni fog, mert nagyon fogod bánni azt. A kudarc után némely emberek rettenetesen leverté válnak, és csalódottságukban a mellüket fogják verni. De amikor a második alkalommal történt meg az, képesek voltak ellenőrizni magukat és átmenni rajta. Mindazonáltal gyakrabban, mint nem. Ha első alkalommal nem vetted azt komolyan, akkor második alkalommal még nehezebb átmenned rajta, és a harmadik alkalommal, de neked nagyon kemény lesz átmenni rajta, attól a ponttól kezdve nagyon nehéz lesz átmenni, úgyhogy ez egy nagyon komoly kérdés. Amikor egy hétköznapi személy létéből egy ember fölötti állapotba mész, ez az első jelentős próba, amelyen át kell menned. Miután megtartottam ezt az előadást, egy csomó ember fog találkozni ezzel a problémával. Most, hogy odaértünk a kévágy és a vágy kérdéséhez, hadd kalandozzak el és mondjak többet, mivel ez a hétköznapi emberi társadalomban való művelésünket érinti. Sok embernek családja van, tehát hogyan egyensúlyozunk ki megfelelően ezt a kapcsolatot. Ha mindegyikünk elkezdené figyelmen kívül hagyni a férjét vagy a feleségét, és mindenki egy kolostoron kívüli szerzetesé vagy egy zárdán kívüli apácává válna, gondolom, ha a jövőben minden kínai ember Falun Gongot gyakorolna, ők nem halnának ki. Tehát hogyan kellene kezelnünk ezt a problémát? Azt mondtuk, hogy nekünk művelőknek a fő dolog az, hogy művelnetek kell a szíveteket. Nincs kévágy, azaz sző, a férj és feleség között. Egy házas pár hozzászokik egymás látványához, és nincs a kévágy kérdése, az leginkább egyedül a vágy kérdése. Akkor hogyan kezeljük ezt a kérdést? Azt mondjuk, azt akarjuk tőled, hogy válasz le minden vágyat. Az nincs úgy. Mert te gongot gyakorolsz, de talán a hitvesed nem gyakorol gongot. Ha egy pár elválna miatt, azt mondanám, hogy ez nem jó. Ha a jövőben minden Falun Gong tanítvány elválna, az miféle helyzet volna? Lehet az jó, hogy mindenki kolostorba vonuljon helyette. Vagyis nekünk még mindig maximálisan fenn kellene tartanunk egy olyan létállapotot, amely ugyanolyan, mint az átlag embereké. Pillanatnyilag, ha egy harmonikus házas életed lehet, az elég jó. Mindazonáltal a jövőben egy másik helyzet meg fog jelenni. Ameddig nekünk magunknak nincs meg ez a ragaszkodásunk, és mindig nagyon könnyedén veszünk, és fokozatosan eljutunk oda, hogy egyre kevésbé és kevésbé érdekeljen, az elég jó. Ne vegyük azt úgy, hogy úgy tűnik, hogy némely emberek csak azért élnek. Az nem fog menni. Tehát könnyedén kellene vennetek azt, könnyedebben kell vennetek ezt a kérdést. A jövőben a következő állapot fog megjelenni. Ha valóban fejlesztettetek gongot, nekünk felelősséggel kell tartoznunk feléd. A saját tested energiájának szintén lesz egy bizonyos korlátozó hatása. Tudjátok, hogy mindegyikünk, aki ebben a mezőben ül, érezni tudja, hogy ennek a mezőnek a légköre harmonikus, terős és együttérző. Ez az az érzés, amit az emberek éreznek itt. Nagyon kényelmes, semmi rossz nem jut az eszükbe, nagyon tiszta. Miért? Mert egy erényes útművelőiként mi egy ilyen mezőt hordozunk magunkkal. Ez olyasmi, amit mások, azok a közönséges csigongmesterek nem tudnak megvalósítani. Ahhoz hasonlóan mentem keresztül a művelésen. Amit tanítok, hogy tegyétek, az a fá, amelyet én mondok el nektek, azaz, hogy hogyan akarom, hogy cselekedjetek. Ha a fák követelményeinek megfelelően művelitek magatokat, amiket a művelésen keresztül fejlesztetek ki a jövőben, szintén nagyon tiszta. Egy erényes útban való művelésen keresztül előállított dolgok lesznek, és önkéntelenül annak az energiamezőnek, amelyet hordozol, szintén lehet egy korlátozó hatása. Például néha, amikor egy szobában vagy egy autóban vagyok, ha semmit sem mondok, más embereknek semmi mondani valójuk nincs. Semmire sem tudnak gondolni, mit mondjanak. Még a nagyon beszédes embereknek is igazán meg kell erőltetniük az agyukat, mielőtt néhány mondatra tudnak gondolni, hogy elmondják azokat. Miért? Mert amikor az elmém üres, ha nem gondolok semmire, minden más ember ennek a mezőnek a kiterjedésén belül önkéntelenül korlátozva lesz. Úgy gondolom, a férj és feleség között, ha ő a mezőkben van, ha te nem gondolsz arra, ő sem fog arra gondolni, és akkor ez harmonikus lesz. Természetesen az csak az egyik érintett állapot. Annak érdekében, hogy biztosítsák a művelési gyakorlatodat, más tényezők is vannak, de egy olyan személyként, aki művelést gyakorol, könnyen kell venned ezeket a dolgokat. Épp most beszéltem a Kévágynak erről a démonáról. Ez a probléma nagyon hangsúlyos. Gyakran mondom a következő példát. Amikor Wuhanban tanítottam egy osztályt, volt egy 30 éves fiatalember. Rögtön az előadás után, amelyben a Kévágy démonáról beszéltem, hazament, és amint leült a meditációba, azonnal mély nyugalomba lépett be. Rögtön azután két kép jelent meg a szemei előtt. Tapasztalatcsere eszéjében írt nekem erről. Ez nem olyasmi, amit én mondok el nektek, ezt írta a tanítvány. Azt mondta, hogy amint leült, látta Amitába Buddhát és Lao Tse-t. Amitába Buddha itt ült, és Lao Tse itt ült. Rápillantottak, egy szót sem szóltak, és aztán eltűntek. Rögtön, miután eltűntek közülük, ahol voltak, megjelent Guanyin Bodhisattva képe, aki a kezében cipelte a vázáját. Egy fehér füstgomoly jött ki a vázából, és hirtelen néhány repülő szépségé vált, vagyis mennyei lányokká. Azok a mennyei lányok nagyon szépek voltak. Nem szükséges leírnunk azon mennyei lányok szépségének nagyságát. Nagyon csinosak voltak, és neki táncoltak. Elképzelhetitek, hogy milyenek lehetnek a táncoló csinos mennyei lányok. Ó, neki táncoltak. Látván őket, hűha, el volt ragadtatva. Ma igazán jól gyakorolok, Guanyin Bodhisattva megjutalmaz engem, és néhány szépséget idézett meg nekem, hogy megnézzem. Éppen ez a gondolat fogalmazódott meg az agyában, és egészen boldog volt, mikor hús, ezek a szépségek hirtelen teljesen mesztelenné váltak. Alapjában véve mindenfajta mozdulatot végeztek az irányába, miközben simogatták a nyakát és átölelték a felső testét. Azonnal rájött, ami azt jelenti, hogy a tanítványunknak elég jó volt a beleszületett minősége, azaz Genji-je, azonnal rájött, azt mondta, nem kezelhettek engem így. Én nem vagyok átlagember, én egy Falun Gong művelő vagyok. Abban a pillanatban, ahogy ezt az elképzelést kisugározta, hús, minden eltűnt. Kezdjük azzal. Az csak egy megidézett illúzió volt, kezdjük azzal, őket csak megidézték, és aztán újra megjelent Lao Tse és Amitába Buddha. És Lao Tse a legényre mutatott a taoista létcsapójával, és Amitába Buddhára nézve, és egy kicsit kuncogva azt mondta, ezt a fiatalembert megéri tanítani. A jelentése az, hogy ez a legény oké, tanítható. Annak a jelentése, amit mondok, az, minden történelmi időszakban és az ortodox művelési úta minden iskolájában ezt a kérdést nagyon komolyan veszik. Ezt követően egy másik kérdésről fogok beszélni, nevezetesen az ember saját elméje általi démoni zavarásról. Mi a démoni zavarás az ember saját elméje által? Ez az, amikor egy gyakorló bizonyos fajta csalóka képeket hoz létre, mert a gondolkodása instabil, vagy a ragaszkodásai túl erősek. Speciálisan, például, a testünknek minden különböző dimenzióban vannak mezői, és egy különleges dimenzióban ennek van egy olyan mezője. Nem megmondtam, hogy a világegyetemből való minden képet vissza lehet tükrözni a mező területén belül. De azok a visszatükrözött képek szintén anyagilag létezők. A minap azt mondtam, hogy még egy személy árnyéka is anyag. Azok a dolgok szintén anyagilag létezőek. Akkor, ám már azok a fizikai dolgok nem a világegyetemben levő tényleges tárgyak, a dimenzionális mezője területén belül, vagyis egy olyan dimenzionális mező területén belül, amelyen mindegyikünk rendelkezik, anyagok a dimenzionális mezője területén belül, tehát az agya ellenőrzése alatt vannak. A személyagyának az ellenőrzése alatt vannak. Sok emberünk van, akinek a tianmúja felnyílt, és aki mindig másoknál néz meg ezt és azt, és hogy hogyan cselekednek mások. Voltaképpen sok ember számára az, amit látnak, a képzeletük termékei. Ezek a dolgok a saját elméjükben jelennek meg, nem valóság. Csak amikor egy ember bármilyen gondolkodást nélkül, bármilyen gondolat nélkül, bármilyen ragaszkodást nélkül néz, lesz az valóság, amit lát. Ez egy olyan személyre vonatkozik, aki a három világkörön belüli fán belül gyakorol művelést. Egy ilyen probléma fog felmerülni a mezőjén belül. Különleges példaként, egy pár ilyen ember megjelent egy-egy Changchun városában és Pekingben. Milyen személy? A kezdetben nagyon tisztelt engem, és teljes szívvel akarta művelni a Falun Gongot. Ahogy tovább gyakorolt, a tianmúja, azaz a harmadik szeme felnyílt, és eléggé tisztán látott. Akkor felmerült benne az önelégültség érzése, különösen mivel mindenki hízelegni akart neki. A tanítványaink közül sokan nem nagyon voltak önmérsékeltek és hízelegtek neki. Hűha, a tianmúd valóban nagyszerű, vizsgálj meg azzal engem, és így tovább. Mindig úgy kezelték őt, úgyhogy nagyon elégedetté vált magával szemben. Felmerült benne az önelégültség érzése, és elkezdte azt gondolni, hogy ő mindenki másnál jobb, tehát mindenkinek megvizsgálta azt, és megmondta nekik, hogy mi volt velük. Úgyhogy az, amit látott, igaz volt-e vagy hamis, egyébként nehéz volt megmondani, mert a szintje nagyon korlátozott volt. Ezen a módon kapta azt a felfújt képet magáról. Egy napon elkezdett gondolkodni. Azt gondolta, a tianmúm olyan jó, mindenki másénál jobb. Valószínűleg a vele született minőségem jobb, mint az övé. Ez éppen azért lehet, mert egy földre szállt butha vagyok. Soha nem néztem meg magamat, hadd vessek egy pillantást magamra, és lássam, hogy a földre szállt butha vagyok-e. Ó, a ruhám úgy néz ki, mint a buthájé. Minél többet nézi, annál inkább hasonlít egy buthájéhoz, de azt az elméjének megfelelően alakították át. A dimenzionális mezője területén belül más dimenziókban létező képek az ő tudata ellenőrzése alatt vannak. A valóságban önmaga akar szertenni egy butha képére, úgyhogy minél többet nézi, annál nagyobb a hasonlóság. Én egy butha vagyok, és akkor ő egy butha. A butha fejének úgy kellene lennie, hadd lássam, a hajam abban a stílusban van. Megnézi, és ó, ez olyan, mint az. Ez rossz hír. Attól a ponttól kezdve felmerül nála az önelégültség érzése. Én vagyok a butha, azt mondja, hogy egyikötöknek sem kellene már Li Hongzhe-től tanulnia, csak tőlem tanuljatok, én vagyok a butha. Egy ilyen személy jelent meg Pekingben és egy másik Changchunban. Természetesen szerencsére a tanítványaink közül mindegyik tudta. Azonnal meg tudták mondani, hogy nem volt normális. De természetesen ez sok szakadást és kárt okozott. Azaz, erősen befolyásolta azokat a tanítványokat, akik nem látták a való képet, azokat, akik nem vettek részt a szemináriumon. Valójában minden, amit látott, hamis volt. Mindent az elméjének megfelelő átváltozás a saját elméje által létrehozott démoni zavarás okozott. Mindent, amit a dimenzionális mezője területén belül látott, a ragaszkodásai változtattak hát. Ezért gondolta azt, hogy valóságos. Ez egy nagyon komoly dolog. Figyelmet kell szentelned erre a dologra mostantól, amikortól fogva gyakorolsz. Nem számít, hogy a tianmúd milyen szinten van nyitva, és milyen jeleneteket láttál, közülük egyik sem a világegyetem végső alapvető igazsága. A dimenziók szintjei nagyon magasak, minden dimenziót, amely ugyanazon a szinten létezik, egy pillantáson keresztül lehet látni, de ha neked egy másodpercet kellene venned, hogy megvizsgáld mindegyiket, még egy egész nap alatt sem volnál képes, hogy befejezd. És azok nem csak ezek az összetett dimenziók, amelyek ugyanabban az időben is ugyanazon a helyen léteznek, szintén sok-sok számtalan függőleges dimenzió létezik, és minden dimenzióban különböző egységes mennyországok is léteznek. A világegyetem egy rendkívül összetett szerkezet. Amit te láttál, az igazán túl kicsi, a kicsinél is kisebb. Nem szabad semmilyen önelégültséget kifejlesztened. Ha igazán akarod művelni magadat, és a helyes gyümölcsre, azaz Zhengguóra törekszel, és a beteljesülésre, azaz Yuanmanra törekszel, én azt mondom, hogy neked fel kell adnod mindezeket a ragaszkodásokat. Azon felül nem mondhat szabadon mindenféle dolgot. De erről a kérdésről beszélve, hadd mutassam meg a másik végletet is. Némely emberek tianmúja felnyi, de nem mondanak semmit, nem mernek beszélni róla. A múltban a csigong közösség ben azt szokták mondani, hogy ha egy ember tianmúja felnyílik, és másoknak beszél róla, a tianmúja bezárul, voltaképpen az nem igaz. Máskülönben tudjátok, ha ez amiatt bezárul, akkor miért nyitják ki neked ezt az első helyen? Miért van az, hogy miután némely emberek mondanak néhány dolgot, a tianmújuk bezárult, igazán bezárult? Azt a dicsekvés mentalitásuk okozta. Azokban a szavakban, amelyeket mondtak, felvágtak a szavaikban, megpróbálták felemelni önmagukat, vagy rosszindulatúan veszekedni másokkal, hogy az elméjük nem volt egyenes. Ez az, ami azt okozta, hogy a tianmújuk bezárult vagy megsérült. Ha bezerul, az még nem túl rossz, de ha megsérült, és senki nincs, hogy megjavítsa neked, akkor teljesen véged van. Belül mindenütt be van horpadva, úgy néz ki, mint a hold kráterekkel borított felszíne. Teljesen meg kell javítani számodra, mielőtt működhet. Úgyhogy én mondom nektek, némelyek a tanítványaink közül, ne menjetek ebbe a végletbe. Miért gyakorlunk mi együtt? Azért, mert a gyakorlóhelyeken kicserélhetjük egy kicsit a tapasztalatainkat, vagy a belátásainkat, és beszélgethetünk róluk. Ez mindenkinek segít, hogy együtt érjenek el haladást. Ez elősegíti azt a fajta légkört, igaz? Így van ez. De ha nem mersz beszélni arról, amikor láttad azt, ha bármilyen dicsekvés mentalitás nélkül beszélünk arról, ha az teljesen a megvitatásra, a művelésre, a haladás együtt való elérésére van, akkor azt mondom, hogy bármit mondasz a tanítványaink között, az nem probléma. Ha valóban nem volna megengedett, hogy arról beszélj, akkor ezt a dolgot nem adták volna neked. Nem nyitották volna ki neked azt. Ha bezárják, az mindig azért van, mert az ember rossz tetteket tett vagy felvágott. Ez az, amiért bezáródik vagy megsérül. Így van ez. De egy olyan művelőként, aki a három világkörön belüli fán belül van, bármikor nézel meg bármit, szándékmentesen figyeld meg. Ne próbálj meg következtetni, ne következtess ki továbbá szándékosan bármit abból, amit látsz. Amint létrehozol egy szándékot, meg fog változni, és az, amit látsz, hamis lesz. Akkor vannak még némely emberek, akik hallják bizonyos megvilágosodott lények szavait, vagy érezhetik a szavakat a szívükben, vagy elméjükben. Még vannak ezek a fajta helyzetek is. Akkor némely emberek mennek, és megteszik azt, amit mondtak, és amint megteszik, csapdába fognak esni, és számukra igazán lesz egy rossz időszak. Úgyhogy némely emberek azt mondják, ó, a tanár fásene, azaz törvényteste mindig hazudik nekem. Azt mondani, hogy a tanár fásene mindig hazudik neked. Tudjátok, ha a fásenem hagyna benneteket hallani, vagy látni saját magát, vagy ha bármilyen megvilágosodott lény hagyna benneteket hallani, vagy látni saját magát, az közvetlenül tanítana nektek a fát, különösen veszélyes helyzeteket, vagy rendkívül különleges körülményeket kivéve, ha közvetlenül elmondanák nektek a fát, az a mennyei titkok elárulása lenne. Úgyhogy egy célzást fognak adni nektek. Talán egy célzást fognak adni nektek, vagy némely ironikusan ellentétes dolgokat fognak mondani nektek, kétértelmű dolgokat fognak mondani, vagy más módszereket fognak használni, mint olyan szavak használata, amelyek hasonlóan hangzanak, hogy egy célzást adjanak nektek, vagy más eszközöket fognak használni, hogy felfogassák ezt veletek. Azt fogják cselekedni, mert az embereknek meg kell világosodniuk. Amíg megvilágosodás van abban, akkor az nem rossz. Úgyhogy sok ember, amint ezt hallotta, vagy azt hallotta, azt gondolja, hogy ez az igazság. Én mondom nektek mindazok a dolgok, amik közvetlenül jó dolgokat mondanak nektek. Nektek voltak éppen démonok. Valaki azt mondja neked, rövid időn belül, természetesen a mi rendszerünkön belül nincsenek e fajta jelenségek, más rendszerekben vannak. Ha csak a tanítványaink már nem gyakorolják a fálungongot és más rendszereket gyakorolnak, akkor ez szintén megtörténhet. Valaki azt mondja neked a füledben, rövid időn belül, amikor kimész, valami rossz fog történni, és neked ezt és azt kell tenned, hogy elkerüld azt. Ő annak megfelelően cselekedett és valóban elkerülte azt. Azt gondolja, ó, a mester igazán nagyszerű, megvédett engem. Azt gondolja, hogy ez nagyszerű. De még mindig a hétköznapi emberek gondolatait használod arra, hogy megítéld ezt. Gondolkozzatok el erről. A művelési gyakorlatban egy embernek nehézségeket kell elviselnie, egy embernek vissza kell fizetnie a karmát, úgyhogy az embernek csapásokon kell keresztül mennie. Ha elkerülöd az egészet, hogyan fogod művelni magad? Hogyan fogják a fekete anyagodat átalakítani? Ez nem tart vissza téged a műveléstől, ez nem egy démon. Ha neked elmondják az összes nehézség idejét és helyét, amelyet azért rendeztek el számodra, hogy hagyjanak téged megemelkedni és átalakítani a fekete anyagodat, akkor amikor elérted a számodra elrendezett útvonal végét, a gongod egyáltalán nem fog nőni. Az nincs úgy. Nem árt ez neked? Ez igazán árt neked, valami nyilvánvalóbb is van. Megmondják neked, hogy a mai nap nyerő sorsjegye ez vagy az a szem, vagy más jó dolgokat mondanak neked, van némi pénz, és mit kell tenned, hogy megkapd azt, mit kell tenned, hogy arra késztesd a főnöködet, hogy kedvezően gondolkodjon rólad, vagy mit kell tenned, hogy nehézségeket okoz az ellenségeidnek. Én mondom nektek, ezek mind démonok. Az átlag embereknek nehéz tudniuk. Ez a javamat szolgálja, hogy egy démon. Ezt a kedvemért teszi, a kedvedért. De sok karmát hoznál létre, ha hallgatnál rá és megtennéd azt, amit mond neked. Akkor te már egyáltalán nem volnál képes művelni magad. Megmondtam, hogy egy magas szinten mindezeket az elveket fejjel lefelé kell fordítani. Ezt követően beszéljünk néhányról azon nehézségek közül, amelyeket a gyakorlók okoznak magunknak, mert nem tartják fenn nagyon jól a sínségüket. Azt mondtuk, hogy a gong gyakorlása egyetlen egy útra való elkötelezettséget követel meg. Nem azt mondom, hogy neked Falun Gongot kell gyakorolnod. Ha azt mondod, én egy másik rendszer gyakorlok, egy más igaz ortodox mester tanított engem, és a rendszer eléggé jó, akkor menj és tanuld azt, mi nem vagyunk ellene. De azt mondtuk, mivel minden itt ülőnek előre elrendelt kapcsolata van, az nem működne, ha nem mondom el neked. Manapság ténylegesen nagyon nehéz egy erényes utat találni. Az előző időszakban volt ott néhány mester a hétköznapi emberi társadalomban, aki tanítványokat nevelt fel, de gyakran ők nem tudták megkapni a helyes gyümölcsöt, azaz dzsengót. Szintén vannak némely földi buddhák és földi taók, mint azok, akikről tegnap beszéltem, és szintén vannak némelyek, akik a hegyekben és a vadonban művelik magukat. De az ő művelésük kimerítő. Egy nagyon hosszú időn át művelik magukat, mielőtt kifejlesztenek egy apró darabka gongot, azaz művelés energiát. Nos, némely emberek még mindig azt gondolják, hadd menjek a hegyekbe és a vadonba, hogy találjak egy mestert és tanuljak. Vannak ilyen emberek az itt ülők között, volt még egy asszisztens központnak az igazgatója is, aki valamilyen mestert akart találni, hogy megtanuljon néhány dolgot. Én csupán annak a személynek a megvilágosodási minőségéről beszélek. Ha ma én nem tudlak megmenteni téged, akkor még csak ne is gondolj arra, hogy valaha megint tanulod, senki sem lesz képes megmenteni téged. Mi a célja az akaratosságodnak, hogy kutass utánuk és tanulj tőlük? Azt nem a ragaszkodások okozzák, azt a természet feletti képességekre való törekvés okozza, de azok csak a művelési gyakorlat egy mellékterméke, azok a dolgok csak akkor jelenhetnek meg, miután feladtad azokat a gondolatokat. Lekaphatnád őket valaha is törekvésen keresztül. Tehát éppen megemlítettem azokat az embereket, akik a hegyekben és a vadonban művelik magukat. Nagyon sokat szenvednek, és hosszú időszak alatt csak egy kicsit a gongot tudnak szerezni, némelyek közülük itt maguk ráadásul nem tudják. Azt gondolják, hogy a szenvedésen keresztül való művelés által szerezték meg a gongot. Voltak éppen ez azért van, mert a hosszú időn át fokozatosan úgy legyengítették a hétköznapi emberi ragaszkodásaikat, hogy a gongjuk növekedett egy kicsit. Természetesen ez kimerítő, úgyhogy azt gondolják, hogy ezt a szenvedés által művelték ki. Azt mondtam, hogy a Zhen Shan Zhenből, azaz őszinteség, jó szívűség, toleranciából a taoista iskola a Zhent, azaz igazat műveli. A Zhenen belül megvilágosodva 3600 művelési utat hoztak létre. Középen van a főút, a nagy út, amelyen egy ember egyenesen a csúcsra műveli magát. A szélén éppen egy piramishoz hasonlóan gondolkodjatok el erről, a szélén ők csak ezt a magasságot tudják művelni. Minden tanítvány különbözőképpen nevelnek fel a mesterék. Egyik eddig a magasságig műveli magát, és aztán megvilágosultá válik, egy másik ezen a magasságon válik megvilágosultá, és valaki más ezen a magasságon válik. De miután megvilágosultá válnak, minden különböző szinten ők szintén nevelnek fel tanítványokat. Csak erre a magasságra tudják hozni a tanítványt, és a történelem során ezen a módon adják át azt, és a dolgaik bonyolultak. Minél inkább a szélén vannak, annál bonyolultabbak, annál terjedelmesebbek a tanítások, annál alacsonyabb a szint, és annál bonyolultabbak a gyakorlási módszerek. Ami a buddha iskolát illeti, az 84 ezer művelés utat tanít a sán, azaz jó indulat, jóság művelése együttérzést hozhat elő, tehát ők minden érzékelő lénynek tudnak megváltást felajánlani. Éképp ők több emberrel szembesültek, úgyhogy 84 ezer művelés utat hoztak létre, mind mentenek meg embereket, de a széllel levők mind nagyon alacsony szintekre művelik magukat, csak a dáfa, azaz a nagy törvény a központ. Ez a probléma van, úgyhogy ember nagyon hosszú időn át művelték magukat, és nagyon hosszú időn át éltek. Nincsenek szükségképpen nagyon magasan, úgyhogy én most mondtam, hogy a gong gyakorlása egyetlen egy útra való elkötelezettséget követel meg, és megemlítettem ezt a problémát. Ezt követően hadd beszéljek a következőről. Van néhány ember, aki egyetlen egy útnak kötelezte el magát a gong gyakorlásában, vagyis Falun Gongot gyakorolnak, és nem gyakorolnak semmi más, de miért van az, hogy mindig olyan ragaszkodók? Nem tudják elengedni egy hétköznapi ember szívét, mindig azt akarják, amint nem érzik jól magukat. Azt gondolják, hogy a gong gyakorlása csak akkor jó, ha az nagyon kényelmes és kellemes, amint nem érzik jól magukat, nem fogják kibírni, amint nem érzik nagyon jól magukat, azt mondják, hogy betegek és kórházba akarnak menni kezelésre, de amikor kórházba mennek, gondolkodjon el erről mindenki, amikor a tanulóink közül némelyek a kórházba mennek, a kórház nem tud semmilyen betegséget találni, de még mindig nem érzik jól magukat. Persze vannak némely emberek, akik tényleg valóban nem világosodnak meg ehhez. Amikor kivizsgálásra mennek a kórházba, azt mondják nekik, hogy ez rák. De voltak éppen nem az, csak annak a ragaszkodásnak az eltávolítására van. Ezt halván halálra van rémülve. Mi a fene nincs gyógymód, akár szorgalmasan is gyakorolhatom a gongot, talán akkor el tudja engedni, csupán arról beszélek, hogy mit jelent ez. A szemináriumokon gyakran mondom, hogy nagyon vonakodom kimondani a betegség szót. Azzal kezdjük, hogy azt pontosan a karma okozza. Némelyek a tanítványaink közül megértik ezt és azt gondolják. A tanár azt mondta, hogy nincs betegség, ezekkel a dolgokkal nincs betegség. Nos, hadd menjek egy csigongmester találni, hogy vesse rá egy pillantást, ez eléggé rettenetesnek tűnik. Ó, jaj, elmegy, hogy találjon egy csigongmestert, hogy kivizsgálja. Persze nem tud megtalálni engem, úgyhogy egy másik csigongmester után fog nézni. Kicsoda egy igaz csigongmester, kicsodát jelöltek meg csigongmesterként az út igaz művelői. Hogyan erősítheted meg manapság, hogy valaki csigongmestere? Némely emberek csak összehoztak valamit, bemutatták azt, és csigongmesterekké váltak. Valaki ráadásul a mi Falun Gongunk dolgait vette, dolgokat gyártott, és dolgokat változtatott meg, és még ő is csigongmesteré vált. Neki semmije sincs, nem is lesz neki soha semmije. Azon felül a fákárokozásánál megtorlással is fog szembesülni. Csak rámutattam ezekre a dolgokra, rendben? Szóval egy csigongmester után néz. Manapság nagyon sok csigongmester meg van szállva, mindazonáltal nekünk nincs semmilyen gongjuk, nekünk magunknak semmiük sincs. Az egyetlen dolog, amivel rendelkeznek, pénz, még a sejtjeik is pénzé váltak. Míg ha annak a megszálló szellemnek kellene kezelnie a betegségedet, gondolkozatok el erről, amikor ez egy erényes út művelőihez jut oda. A megszálló szellem a fogait csikorgatja mérgében. Én nem tudok hozzád érni, normális módon rendelkezel egy téged védő fásennel, tehát nem jössz utánam nézni, semmit sem tehetek. Most ez alkalommal, ó jaj, te jöttél hozzám, rendben, gyere, kezelni foglak téged. Minkben nem is volt rossz szándéka, és nem tett kárt benned. Akkor hogy lehet az, hogy a Falun, azaz törvénykerék nem avatkozik közbe? Miért nem avatkozik közbe a fásen, azaz törvénytest? Nem te tartottad magadat egy betegséggel rendelkező hétköznapi személynek, és nem magad mentél keresni? Te akartad azt. Ez nem a megvilágosodási minőség egy kérdése. Ha csak nem vagy egy rendkívül jó veleszületett minőséggel rendelkező személy, senki sem fog közbeavatkozni. Egy átlagos művelő számára ez teljesen önmagától függ. Ha megvilágosodsz ehhez, a fásen gondoskodni fog arról, ha nem, akkor ott semmit sem tehetünk. Ez az elv. Csak azokról fognak gondoskodni, azokra fognak közelről felügyelni, akik nagyon különlegesek, mint egy küldetésre rendelkező valaki, úgyhogy azok a fajta emberek nem világosodnak meg ehhez. Ha nem világosodnak meg ehhez, mit tehetünk? Még ha nem is árt neked, még mindig el fogja érni, hogy rettenetesen érezd magad. Tudjátok, a három világkörön belüli fánbelüli művelés folyamatában egyre a testünket tisztítjuk, megpróbálunk egy áttörést csinálni a három világkörön túli fához. Tegnap beszéltem erről a kérdésről, és valaki írt egy jegyzetet, megkérdezve, mi egy értelmes entitás? Más dimenziókban minden dolog értelmes entitás, ha Tianmud elérte a fászem szintjét, amint kilépsz a házadból, látni fogod, hogy a kövek és a falak köszönni fognak neked, és beszélni fognak hozzád, mert más dimenziókban élőek. Szerves és szervetlen anyag, ez az emberiség által megfogalmazott megkülönböztetés, az a létező tudomány egy megértése. Úgyhogy, ha egy olyan csigongmester találsz, akit egy róka, egy kígyó vagy egy sárga mennyét szállt meg, a gongjának a legapróbb részecskéi, annak szintén van gongja. A gongja nem magas, de annak van egy kevés. És a gongja a legapróbb részecskéi, apró rókák, apró kígyók és apró sárga mennyétek. Hogyan növelheti a gongját? Mert a nagyon alacsony szintjén belül azt nem csapja be a hétköznapi emberi társadalom, úgyhogy a szintén láthatja a világegyetem legalacsonyabb fáját. A szintén tudhat egy keveset a legalacsonyabb szinten. Persze, ha nem állna el a gonosztól, és mindenfajta igazságtalanságot követne el, annak nem lenne semmilyen gongja, régen megölték volna. Tehát ez szintén művelni akarja magát, és tesz néhány úgynevezett jó tettet, úgyhogy azt is meg lehet emelni, de az korlátozott. A gongja határozottan nem tud nagyon magasra nőni. Ha magas gongot fejleszt ki, meg fogják ölni. Nincs emberi természettel felruházva, úgyhogy démonná válnak. Rendben, lásd, mi történik. Ki fogja bocsátani rád? Mit bocsát ki? Természetesen, ha azt akarod, hogy kezeljen téged, te elfogadod azt. Hol fáj? Energiát fogok kibocsátani beléd. Ki fogja bocsátani, és tele fogja tölteni a testedet vele. Mondd meg nekem, mit tudsz tenni erről? Igazán. Én mondom neked, ez igazán gyötrelmes. Voltak némely emberek rövid idővel ezelőtt. Azokban az időkben éppen elkezdtük tartani a szemináriumokat, és annak érdekében, hogy adjunk egy esélyt az embereknek, hogy elérjék, hogy megértsék azt, mi újra rendbe hoznánk azokat a rossz dolgokat. Úgyhogy némely emberek megint részt vennének a szemináriumon. Tudta, hogy rosszat tett, és megint részt vett a szemináriumon, és mi rendbe hoztuk azt. Amikor rendbe hoztuk, kis kiütések jelentek meg mindenhol a testén, piros kiütések. Viszkettek és kényelmetlenek voltak, azok mind a kijövő dolgok voltak. Az egész testen hideg volt, ők mindazok a dolgok voltak. Én mondom neked, még ha egy másik iskolából való mester is kezeli a betegségeidet, az még mindig nem megy. Mert az, amit kibocsát, az ő iskolája elveit hordozza. A dolgoknak azt a készletét, Milyen kicsi van ott a fájukból, az iskolájukon belüli fából, tehát ez szintén zavarást fog okozni. Mindenkinek igazán figyelmet kell szentelnie ezekre a dolgokra. Azután vannak olyan emberek, akik szeretnek jövendőmondókhoz menni. Gyakorlóként miért mennél valaha is egy jövendőmondóhoz? Én mindig mondom, hogy az olyan dolgok, mint a feng shui vagy geomancia, az úgynevezett névre alapozott jövendőmondás vagy zavaros üzenetek csak az átlag embereknél működnek, nem működnek a gyakorlóknál. Nekik nincs hatásuk a gyakorlókra. Mert azok a dolgok nagyon alacsony szintűek, a fának az átlag emberi szintjén vannak. Amíg rendkívüli dolgokat művelsz, rendkívüli dolgok vannak a testedben, úgyhogy az nem működik nálad, annak nincs hatása rád. De van néhány emberünk, aki igazán szereti, hogy jövendőmondást végezzem. Amikor jövendőmondást végzel, nem tartod te egy hétköznapi személynek magad? Természetesen némely emberek azt gondolják, én nem jósolok az életemről. Jósolnak arról, hogy milyen magas a gongjuk, vagy mikor fogják elérni a helyes gyümölcsöt. Mondd meg nekem, ki lehetne következtetni valaha ezeket a fajta dolgokat? Az a személy, aki jövendőt mond neked, alacsonyabb, mint te vagy, tudna valaha a jövendőmondása rólad mesélni neki. Azon felül, mikor a tenyeredet olvassák, vagy az arcodat, vagy a horoszkópa 8 írásjegyét, vagy a változások könyvét, azaz Zsúit használják, hogy következtessen dolgokra, nem csupán sablonokat és elméleteket használnak arra, hogy azon dolgait közül lássanak néhányat, amik a felszínen léteznek, de a sorsodat, az életedet már újból elrendezték. Láthatják azt pontosan? Nem engedhetik meg nekik, hogy pontosan lássák azt. Ha ők valóban pontosan látták azt, és elmondták neked, hogy egy rövid időn belül ilyen és olyan nehézséged lesz, akkor ez a mester által számodra elrendezett megpróbáltatás hiába való lenne. Látod azt az egészet, és kitértél előle, akkor a következő lépésre nehéz lesz átjutnod, mert nem művelted magad felfelé, kihagysz valamit. Ezért egyáltalán nem megengedett az embereknek, hogy lássák. De amint látod valamit, hinni fogsz neki, amint hiszel, ha azt mondja, hogy neked jó dolgaid vannak, ki fogod fejleszteni az önelégültséghez való ragaszkodást. Mondd meg nekem, az önelégültséget nem kellene eltávolítani. Amikor azt mondja, hogy rossz dolgaid vannak, kifejleszted a félelemhez való ragaszkodást. Mondd meg nekem, amint kifejlesztetted a félelem ragaszkodását, azt nem kell szintén eltávolítanod. Amikor kifejlődtek azok a fölösleges ragaszkodások, nem okoznak nehézséget a művelésednek, nem termelt fölösleges nehézséget neked. Hadd mondjak neked egy példát. A múltban volt egy történet a buddhizmusban, volt egy olyan személy, aki művelte magát és elérte az arhát szintjét. Tudod, hogy eléred az arhát szintet, neked valóban keresztül kell menned a nehézségek egy során, és egy óriási erőfeszítést kell kifejtened. Úgyhogy amikor elérte azt, túláradóan boldog volt. Igen, arháttan műveltem magam. Abban a pillanatban, amikor túláradóan boldogá vált, leesett, mert megjelent az önelégültsége. Amikor egy ember az arhát szintjére művelte magát, az ember elméjét már nem kellene megindítaniuk az embernek, nem kellene rendelkeznie többé ezekkel a hétköznapi emberi érzésekkel. Megjelent az önelégültség ragaszkodása és leesett. Mit te? Most, hogy leesett? Nem kell újból művelnie magát? Tehát újból művelte magát, és még egyszer felfelé művelte magát. Akkor azt gondolta, utolsó alkalommal izgatottá váltam, és leestem. Ez alkalommal inkább nem lennék boldog. Ez alkalommal ideges és puhatolózó volt, és amint ezen a módon gondolkodott, megint leesett, mert megijedt. Ez is ragaszkodás, úgyhogy megint leesett, mert nem kellett volna megijednie. A művelés gyakorlása egy nagyon komoly dolog. Nem engedheted meg magadnak a mércéddel szembeni lazítást, hogy tönkretedd a jövődet. Persze vannak némelyek közülünk, akik, a jóslásról beszélve, szintén van néhány emberünk, akik nem csak jövendőmondókhoz mennek, hanem jósolni is akarnak mások számára, mintha olyan tehetségesek lennének. Sok ember, amint a minap mondtam, szereti tanulmányozni a változások könyvét, azaz Zsúit. Mi célból? Az teljesen a munkájuk miatt van, vagy tudományos érdeklődés miatt. Hadd beszéljünk csak erről a szeméről, aki szeret jövendőmondást végezni. Meg fogja ragadni valaki kezét, és olvasni fog a tenyeréből, csak elkap találomra egy szemét, és elkezd dolgokat mondani neki, mintha sokat tudna. Azt gondolom, épp alkalomszerűen nem mondja dolgokat embereknek. Ha te Falun Gong művelő vagy, amint a gonglid, azaz energiapotenciálod tovább növekszik, saját magadnak lesz egy bizonyos energiád. Mivel te egy igaz gong művelője vagy, mindenki tisztel téged. Ám bár úgy érzed, mintha nem lenne semmilyen gongod, vagy természetfeletti képességeid, a szinted nem alacsony szükségképpen. Amikor elérted ezt a bizonyos szintet a művelésben, beleértve a három világkörön belüli fát művelését, figyelmet kell szentelned arra, hogy mit mondasz. Tegnap a beszédműveléséről beszéltem. Ha te nem vagy gondos, karmát fogsz létrehozni. Eredetileg valami bizonytalan volt, de amint kimondtad azt, az rögzítetté vált. Kezdve azzal, hogy ez a dolog nem azon a módon volt, de amint kimondta, talán oda jutott, hogy azon a módon legyen. Mert amikor egy művelő a fá egy bizonyos szintjén belül van, ő ugyanaz, mint az a fá. Így azok a dolgok, amiket a fának azon a szintjén belül, vagy a fának azon a szintje alatt mondasz, akkor az alatta levő szinteken, vagy az azon a szinten belül lévő dolgok változni fognak. Tehát ott ez a fajta tényező játszik szerepet, úgyhogy én a beszéd műveléséről beszélek. Nagyon fontos. Alkalmaszerűen mondasz dolgokat, feleslegesen húzod őket, és azt mondod nekik, neked van egy betegséged. Ujjaj, kezdjük azzal, hogy az átlag embere betegségei bizonytalan dolgok, de amint azt mondod, neked van egy betegséged, ilyen és ilyen helyen vagy beteg. Amint kimondod, ez a betegség nem csak, hogy meg fog jelenni, nehéz is lesz meggyógyítani. Lerőzítetted, nálad egy katasztrófának kell felmerülnie, vagy így és úgy a családodban ilyen és olyan élekorig lehet élni. Lerőzítetted számukra azokat a dolgokat, nem követsz el igazságtalanságot és hozol létre kalmát, mert neked egy magasabb szintű fád és elveid vannak, hogy azokhoz tartsd magad, ezért nem engedheted meg magadnak, hogy fegyelmezetlenné váljál. Persze a kisvilági utak mindig fognak létezni, de az más rendszerek gyakorlóinak vagy más embereknek egy dolgot. De én azt mondom, egy igaz útművelőjeként a nagy törvény, azaz DAFA művelőjeként szigorú követelményekkel kell rendelkezned önmagad számára. Aztán van egy másik kérdés. Sok emberünk szeret más rendszerek gyakorlóival barátkozni. Az óhaj, hogy a Taót kutassa. Úgy tűnik, hogy mindenki szívében létezik. De amint mondtuk, az erényes utakat és a gonosz utakat nem lehet megkülönböztetni egymástól, nem lehet felismerni manapság. Mindenki tudja, hogy a múltban sem volt megengedett ezt tenni. A szerzeteseknek nem volt megengedett, hogy más vallásokkal jussanak kapcsolatba, és más vallások, például a buddhizmus vallása úgy tartja, hogy a taoizmus, a kereszténység és minden más vallás gonosz út lenne. A taoizmus vallása szintén úgy tartja, hogy minden más gonosz út lenne, és más vallások szintén úgy tartják, hogy a maradék vallások, bezárólag a buddhizmussal, gonosz utak lennének. Mivel mindegyikük ortodox út, és minden megvilágosult lényük megérti azt, miért mondják ők ezt? Azért, mert az ember nagyon becsapott és felvilágosítatlan. Ha azt mondanák, hogy ők mind ortodox utak, akkor némely emberek összekevernék a különböző utak művelését, és összezavarná őket, úgyhogy gonosz utaknak hívnak másokat, diszkriminálják őket, nem fogadják el őket, és így ők valójában a saját iskolájukat védik meg a változástól. Némely csigong gyakorló ráadásul azt gondolja, nézd, hogy lehet, hogy a szerzetesek nem gyakorolnak csigongot. Az megy, nem is mondva, hogy azok az emberek Sákjamuni művelés útjának megfelelően művelik magukat. Honnan tudod, hogy nem gyakorolnak? Az az ő művelési útjuk, egy olyan csigong gyakorló azt gondolná, ha a szerzetesek csigongot gyakorolnának, az nagyszerű volna. Szerzetessé válnék, templomba mennék és csigongot tanítanék nekik. Akkor megrongálnád a művelési iskolájukat, nem igaz? Gondolkodjatok el erről. Tegyük fel, hogy mindent belekevertek a buddhista templomba. Keresztül tudott volna menni a buddhizmus 2500 éven át hanyatlás nélkül a jelen napig. Útközben azt már félúton a felismerhetetlenségig eltorzították volna. És nehéz lett volna megmondani, hogy mi volt az már. Épp úgy, mint a hinduizmus vallása, már nem tudod megmondani az eredetit. Ez a probléma. Szóval igaz művelőként, ha te csak csigongot gyakorolsz, nem fogok közbeavatkozni. Ha azt mondod, hogy nem akarsz magas szintek irányába gyakorolni, ha csak jó ember akarsz lenni és csigongot akarsz gyakorolni, akkor nem fogok közbeavatkozni. Az embereknek ez a csoportja nincs beleértve. Mi azoknak az embereknek a csoportjáról beszélünk, akik igazán magas szintekre akarják művelni magukat, akkor neked igazán felelősnek kell lenned magaddal szemben. Próbáld meg, hogy minimális kapcsolatod legyen más csigongok gyakorlóival, akár ez vagy az a csigongmester, akár ennek vagy annak a csigongrendszernek a gyakorlója. Próbáld meg elkerülni, hogy kapcsolatba juss velük. Persze, ha csak átlagos hétköznapi emberek, akik más csigongrendszereket gyakorolnak, az nem számít. Elvégre különben semmi sincs rajtuk voltaképpen, még a szellem általi megszállottsággal is rendelkeznek, ha nem fogadod el az elveit, a dolgait, az nem árthat neked, úgyhogy az nem számít. Ha ugyanabban az irodában dolgoztok, vagy a hitvesed egy másik csigongot gyakorol, annak nem lesz semmilyen hatása rád. Mindazonáltal félhet tőled, azt mondhatja, hogy a te csigongrendszered rossz, mivel fél tőled, szidni fog téged. Nem szentel figyelmet a sínségnek, kritizálni fogja a Falun Gongot. Tudom, hogy némelyeknek azon emberek közül, akik itt ülnek velünk, a következő gondolatuk lehet. Azt mondja, azelőtt nem vettem részt semmilyen csigong előadásom. Soha nem érdekelt azelőtt az a csigong dolog. Mielőtt részt vettem a Falun Gong szemináriumon, és hallottam Lee mestert erről a fáról beszélni, soha nem értettem, hogy a csigong olyan átfogó és mély volt. Amikor más csigongmesterek tartanak szemináriumokat, azokra szintén el fogok menni meghallgatni. Mostantól fogva ilyen eseményekre fogok járni, fényt fogok deríteni ez a fajta dolgokra. Megmondom neked, egyetlen egy olyan másik csigongmester sincs, aki úgy fog előadni, ahogy én teszem. Sok csigongmester tartozik a gonosz utakhoz, közülük jó néhány. Beleértve azokat a csigongmestereket, akik viszonylag egyenesek voltak a kezdetben, és mert még mindig aktívak a nyilvánosság előtt, mégis ők már leestek. Nekik nincs semmilyen gongjuk. Egy olyan mester nem tudja elűzni azokat a megszálló szellemeket. Nincsenek megszálló szellemek a saját testében, de a gongjában, azaz művelés energiájában vannak. Amikor kialakítja a mezőjét, mindenfajta dolog van a mezőben. Nem tudja elűzni őket, nem meri elhárítani őket. A mesterének nevez mindent, a cimborái közül mindegyik a mestere. Tehát mindenkinek figyelmet kell szentelni erre a kérdésre. Persze, ha nem akarod művelni magadat, akkor nem törődünk azzal, hogy mit csinálsz. Azt mondjuk, hogy az igaz óhaj, hogy műveled magad, az egy nagyon komoly dolog. Legyél biztos benne, hogy egyetlen egy útnak kötelezted el magad. Ne kerülj kapcsolatba gondatlanul ezekkel a dolgokkal. Némely emberek azt mondják, most csak azt akarom meghallgatni, hogy mi mondani valójuk van, nem azért megyek, hogy megtanuljam a dolgaikat. Ha meghallgatod, akkor nem törekszel arra, igaz? Hogy meghallgass, nem kell használnod a füleidet. Rendben, rajta, menj és hallgass meg. Beléd fogja önteni a füleiden keresztül. Azután hazamész és betegnek érzed magad, és a gongod össze van zavarva. Ez a fajta probléma van. Azután vannak némely emberek, akik szeretnek könyveket olvasni. Mindenfajta csigong könyvet olvasnak. Az utóbbi néhány szemináriumon beszéltem erről a kérdésről. A következő példát mondtam, volt egy tanítvány, akinek nyitva volt a tianmúja, az a harmadik szeme. Látott engem odajönni a házához. Azt mondta, hogy amikor odajöttem a házához, megálltam az ajtóküszöbnél, és nem léptem be. Azt mondta, tanár, miért nem jössz be a szobámba? Akkor a fásenem, azaz törvénytestem azt mondta, túl sok dolog van a szobádban. Persze nem tudta megmondani, milyen dolgok, mert csak célzást adhat. Azt mondta, túl sok dolog van a szobádban, és azután távozott. A személy nagyon bánatos volt. A tanár eljött, hogy lehet, hogy távozott? Állítólag a tanár megvéd engem, nem? Hogy lehet az, hogy távozott? Túl sok dolog van a szobámban, és azt gondolja. Nem azt mondja a tanár, hogy biztosítjuk, hogy gyakorolhass, miután a saját testet ki van tisztítva, a környezeted, az otthonodban létező minden rossz dolog, ez az egész mező ki lesz takarítva. A tanár azt mondta, hogy ezt kitakarítaná. Tehát hogy lehet az, hogy még mindig túl sok dolog van a szobámban? Nem tudta felfogni. Amint elgondolkodott erről, körülnézett a szobájában, és aztán megértette. A szobája tele volt mindenféle zavaros csigongkönyvvel. Azt mondtam, hogy egy csomó ember, akinek kinyílt a tianmúja, látta, hogy minden szó a könyvünkben a fásenem. Egy alacsonyabb szinten nézve minden írásjegy egy fálon. Úgyhogy, amikor egy beteg tartja azt, nagyon megnyugtatónak találja. Az én nézőpontom az, hogy nem csak én tudom megtenni ezt. Más könyvek szintén olyanok, mint ez. Például, ha az a személy megszállott, ha az a csigongmester megszállott, ez a megszálló szellem arra készteti őt, hogy ezeket a dolgokat írja, és minden írás egy kicsi róka, egy kígyó vagy egy sárga mennyét. Zavaros dolgok, óriási technős békák és ilyenek, mindegyik ez a dolog. Mondd meg nekem, ha ez az egész szobád, azok közül a dolgok közül hány van benne? Számtalan, igaz? Ezek a dolgok nagyon ijesztőek. A művelési gyakorlás egyetlen egy útra való elkötelezettséget követd el meg. Azok a dolgok, ha nem hiszed el azt, amit mondtam. Manapság a csigong könyveket csak egyiket a másikról másolják. Hol vannak ott a Tao művelésének bármilyen könyvei, bármilyen valódi művelési könyvek? Kezdve azzal, hogy a csigong művelés csak a gyógyításra és egészségmegőrzésre volt, csak amikor a tanítás túl van azon a szinten, válik igaz művelési gyakorlattá. Hol van bármi olyasmi, mint az? Jelenleg magas szintekre hozok embereket, és igazán művelési dolgokat tanítok. Van egyetlen egy olyan csigongmester, aki művelési gyakorlatokat tanít. Más szavakkal, még akkor is, ha azok a dolgok jók, az sem több, mint csí gyakorlása, de nagyon nehéz felismerni, hogy ez jó vagy rossz. Nagyon sok dolog rossz. Volt egy olyan diákunk, aki átlapozta az egyiket azon könyvek közül. Megnézett egy mondatot, és azt gondolta, igen, ennek van értelme, rendben, elfogadta azt. Amint azt gondolta, hogy ennek volt értelme, a szavak egy óriási pitonnál változtak, és az azonnal kiugrott és köré tekeredett. Kitartóan küzdött, hogy kiszabaduljon, miközben a nevemet kiáltotta. Vagyis ezek a dolgok. Bárhogyan is, ezek a dolgok nagyon bonyolultak. A dalma végekkorban az emberi társadalom eléggé bonyolult, kaotikus és korrupt. Ez a jelenlegi állapot. Úgyhogy azt mondom, az lenne a legjobb, ha nem kerülnél kapcsolatba ezekkel a dolgokkal. Az embereink közül sokan kitakarították azokat a dolgokat, elégették őket. Némely emberek azt gondolják, és a megértésük eléggé magas is, azt mondják, én ártanék azzal, ha bárkinek odaadnám. Épp most beszéltünk arról a kérdésről, hogy a gyakorlók nagyon sok bajt okozhatnak maguknak, ha a sínségük nem egyenes. Természetesen, amikor különféle régiókban tanítok szemináriumokat, komolyan megvitatom ezt a kérdést a helyi csigong hatóságokkal. Azt mondom, hogy az én rendszeremben az, amit teszünk, valódi művelési gyakorlat. Ez nem az az alacsony szintű csigong, ez nem ugyanaz, mint más dolgok, amik gyógyításra és egészségmegőrzésre vannak. Ez az igaz művelési gyakorlat. Nagyon nehéz egy szemét felnevelni, nagyon nehéz egy személy testét megtisztítani, nagyon nehéz a gondolkodását és az erkölcsi értékeit egyaránt felemelni, nagyon nehéz egy szemét megmenteni. De tönkretenni egy szemét csak egy pillanat dolga. Oda vonzolni tanítványainkat, hogy más csigong szemináriumokon vegyenek részt, vagy más dolgot tegyenek, az a mi iskolánk megrontása és megkárosítása. Tehát itt senkivel sem fogunk együttműködni. Minden régióban így vagyunk. Megmenteni egy szemét nagyon-nagyon nehéz. Azért, hogy megtisztítsam egy személyi testét, nekem sok gongot kell kibocsátanom. Ezt követően hadd beszéljek egy másik kérdésről, nevezetesen az eredeti vallások és az úgynevezett új vallások közötti kapcsolatról. Röviden fogom megvitatni ennek a kapcsolatnak a kérdését. Tudjátok, a mai vallások valóban csak egy zagyvalék. Van egy vallás Amerikában, amit közvetlenül sátánizmusnak hívnak. Azt épp közvetlenül sátánizmusnak hívják. Azt mondják, hogy ott sok vallás van, amit terjesztenek. Néhány helyen, néhány más országban, egy országnak több ezer különböző fajta, az emberek bármiben hisznek. Hisznek ebben, hisznek abban, szóval ez már eléggé zavaros. Akkor vannak némely emberek, akik vallásos világi emberek, vagy akik némi buddhista tanulmányokat végeztek, és olyanok, akik szintén alapítottak valami szektákat és terjesztik őket. Maguk ezek az emberek nem tudják, mert nekik az a sorsuk, hogy démonok legyenek, hogy kárt okozzanak a vallásoknak, hogy kárt okozzanak a buddhizmusnak, hogy kárt okozzanak, maga a csigong sem a tisztaság földje. Vannak olyan hamis csigong rendszerek és megszálló szellemek, amelyek azért jönnek, hogy kárt okozzanak, az ugyanaz, mert a csigong önmaga művelés gyakorlat. Ennek következtében nagyon sok hamis vallás van. Állandóan terjeszkednek, és némelyek még az országunkba is beszivárogtak. Mindenki legyen résen. Guangzhou tartomány a déli kapu, úgyhogy kapcsolatba kerül mindennel. Amint a szemináriumokat tartottam ezen az elmúlt néhány napon át, találkoztam jó néhány nyugati és keleti emberrel egyaránt, bezárólag külföldiekkel, akik vallásos könyveket hoztak, és megkértek engem, hogy nézzem meg őket, és igazoljam azokat a doktrinákat, és megkérdezték, hogy milyenek lennének azok a dolgok. Nekem csak fel kell vennem, és át kell lapoznom azt, hogy tudjam, hogy mi az. Teljesen sötét belül azt mondom, hogy mindezek gonosz vallások. Megtudom, meg tudjuk erősíteni, hogy mindazok a vallások, amelyek az eredeti vallások után jelentek meg, gonosz vallások. Tudom, hogy a katolicizmus, a protestantizmus, judaizmus vagy a buddhizmus és taoizmus mindezek az ortodox vallások között vannak. Az ortodox vallások megvilágosult lényei megváltást nyújtanak az embereknek. Miért jelentek meg ők, amikor ezt tették? Mert felfedeztük, hogy minden történelmi korszakban, vagyis minden olyan korszakban, amelyben emberi civilizáció jelent meg, mi történelem előtti civilizációkról beszélünk, igaz? Tehát a történelem előtti civilizáció minden ciklusában voltak embereket megváltó megvilágosult lények. Ez történt minden alkalommal, ciklus ciklus után. Bármikor jelent meg ott a civilizáció egyik ciklusa valami régióban, megvilágosult lények jöttek le, hogy embereket váltsanak meg, hogy megtanítsák az embereknek, hogyan viselkedjenek. Ez a szívfájának, azaz törvényének a közlése volt az emberek számára. Mi a dharma vége időszak, amiről Sakyamuni beszélt? Amikor a dharma vége időszak megérkezik, az embereknek már nem maradt meg a szívnek semmilyen fája, ott nem maradt fel az emberek szívében, hogy visszatartsa őket, úgyhogy nem fognak ellenállni semmi gonosznak. A külső törvények csak arra valók, hogy embereket felügyeljenek, de amikor nem lehet felügyelni őket, még mindig azt tetteket fognak elkövetni, mert a szívükben nem gondolnak a jóra, nem próbálnak meg jók lenni a szívük mélyéből. Ez a legveszélyesebb korszak. Tehát annak érdekében, hogy megakadályozzák az embereket a túlkorai elfajulástól, minden korszakban, amint az emberiség kifejlesztette civilizációt, ott lennének megvilágosult lények, akik azért jönnek, hogy megmentsék őket, hogy megmentsék ezeket az embereket. Tehát, amint látjátok, Sakyamuni, Lao Tse és Jézus körülbelül ugyanabból a korszakból való emberek voltak, megközelítőleg ugyanabból, tehát az volt a cél. De miért mondjuk azt, hogy más vallások gonosz vallások? Mert némely embereknek van egy bizonyos velük született minőségük, és láthatnak dolgokat a tián múljukkal. És szintén vannak némely emberek, akik szellem általi megszállottságot vontak magukra. Tudatában lettek némely dolgoknak, és azután ők kezdetekben nem helyezkedtek szembe az eredeti buddhizmussal, vagy más eredeti vallásokkal. Miután látták, elkezdték mondani az embereknek. Valóban, amit a vallások mondanak, az igaz, nekünk mindannyiunknak követnünk kellene. De amint folytatták, hogy erről beszéljenek, az emberek elkezdtek tanulni tőlük. Akkor ők is elkezdték vallási vezetőként látni magukat, és azután ilyen és olyan vallást alapítottak. Talán a kezdeti céljuk nem volt rossz, de még azok is, akiknek a kezdeti céljuk nem volt rossz, még mindig rosszak. Miért mondom azt? Mert ha az emberek bennük hisznek, abba hagyják azt, hogy az eredeti vallásokban higgyenek. De azok az eredeti vallások megváltást nyújthatnak az embereknek, és eltekintve az emberek megváltásától meg tudják tanítani az embereket, hogyan legyenek jó emberek. De neki nincs meg ez a képessége, hogy embereket váltson meg. Amit ő tanít, az nem fá, és neki nincs helye, hogy embereket váltson meg odafel. Tudjátok, minden megvilágosult lénynek megvan a saját, ahogy nyugaton mondják, mennyei királysága. Buddhizmusban azt mondják, hogy mind megvan a saját mennyországuk. Amitába Buddhának a végső boldogság paradicsoma fölött van uralma. Jaosi Buddha a majolika paradicsommal rendelkezik, és aztán ott van a lótusz paradicsom, Falun paradicsom, és így tovább. Tehát nekik mind megvan a saját paradicsomuk, és megváltást tudnak felajánlani az embereknek a saját paradicsomukban. Tehát azok az emberek hova váltanak meg egy embert? Teljességgel képtelenek, hogy megváltást ajánljanak fel nekik, maguknak sincs semmilyen helyük, ahova menjenek. Mondhatok nektek egy példát. Tudjátok, Dél-Kínában, Közép-Kínában és Észak-Kínában az a szekta, amelyik a legszélesebb körben terjed, olyasmi, amit Guanyin szektának hívnak. A nő azt mondta, hogy Tajvanról való, és egy csomó oklevelet mutatott, hogy átejtse az embereket. Azokat az okleveleket nem átlag emberek bocsátották ki. Valójában ő egy vietnámi menekült. Átjött az országunkba, hogy körbenjárjon, miközben embereket csap be. Embereket csap be, és ejtált. Guanyin szektának hívja magát. Feloldozás. Feloldozást ad az embereknek. Miután feloldoz egy szemét a kezeivel, a nőről feltételezi, hogy feloldotta a személy karmáját, és feltételezi, hogy nincs karmája azután. Mindenhova megy becsapva és átejtve az embereket. Gondolkodjon el erről mindenki, ha egy személynek valóban nem lenne karmája, milyen volna? Az ember nyomorúságai közül mindegyik a karmájából származik. Ha neked nem lenne semmilyen karmád, amikor az utcán sétálsz, még azok az emberek is, akik nem ismernek téged, mosolyogni fognak rád. Nem lenne semmilyen szenvedésed. Hogy lehetne, hogy egy emberi lénynek ne legyen karmája? Ha semmilyen karmája sem maradt, nem volna már megvilágosult? A művelőknek mind keresztül kell menniük ezen. Ha valóban feloldottad egy személy karmájának az egészét, akkor te voltaképpen egy rossz dolgot cselekedtél volna. Egy személy karmáját át lehet alakítani dövé, azaz erényé. Ha feloldottad annak az egészét valaki számára, azt mind feloldottad. Amikor karmát oldunk fel, annak megfelelően tesszük azt, hogy a személy sinsin kitartás képessége milyen magasra művelhető. Azt oldjuk fel, amire neki nincs szüksége. Úgyhogy a nő teljesen becsapta az embereket. A Guanyin szekta. Tudjátok, Guanyin Bodhisattva, Dási Zsö Bodhisattva és Amitába Buddha a nyugat három szentje, ahogy a vallásban tanítják. Ők a tiszta föld felekezetből való. Lehetett volna Guanyin Bodhisattva olyan, mint a hétköznapi emberi társadalomban lévő emberek, és mondhatta volna, mert nem szeretlek benneteket, elindítom a saját dolgomat. Független leszek, és meg fogok alapítani egy Guanyin szektát, nem maradok veletek. Hogyan történhetne egy ilyen dolog? Megvannak a fája megszorításai. Ha ő nem jó, le fog esni. Ez nem gonosz még a felszínen is, de természetfeletti képességeket használva mi láttuk, nem csak én, egy csomó tanítványunk szintén látta. Amint felvették a könyvet és egy pillantást vetettek rá, tudták, hogy ez a személy a pokolból jött. És a hátán ez egyik szemére vakrókát hordoz, és a szintén rosszá teszi a személyi közül az egyiket. Ami abban a könyvben van írva, igazán nemesnek és méltóságteljesnek hangzik, hogy embereket vált meg, de az mind hamis, az mind sötét belül. Nagyon könnyű becsapnia. Ha a nő azt mondaná, hogy ő, manapság az embereknek megvan az a képességük, hogy különbséget tegyenek és tudnak gondolkodni maguktól, úgyhogy ha nem érni el, hogy nemesnek és magasnak hangozon, nem lenne képes, hogy embereket ejtsen át. Miért vitatom meg ezt a kérdést? Tudjátok, ezek a dolgok különösen ezeket az embereket célozzák meg, akik csigongot gyakorolnak. A csigonggyakorlók gyakran kívánnak taóra törekedni, megvan az az óhajuk, hogy taóra törekedjenek, és viszonylag több ember van, aki buddha természetet és megvilágosodási minőséget birtokol, úgyhogy ezek között az emberek között dolgoznak. Azért beszélek erről, hogy megmondjam mindenkinek, legyen figyelmes. Figyelmet kell szentelnetek erre a kérdésre. Ne gondoljátok azt, hogy bármi, ami külföldi jó, az igazi lényeges dolgok voltak éppen itt vannak Kínában. Ezt követően hadd vitassak meg egy másik kérdést. Hadd beszéljek a harcművészet csigongról. Jelenleg rengeteg dolgot csigongnak hívnak a társadalomban. És ez elég zűrzavart okozott. A Buddha és a taoista iskolák művelési útjai mellett, persze csak a művelési gyakorlatuk legalacsonyabb szintjén lévő dolgokat hívják csigongnak, egy furcsa jelenség tűnt fel, nevezetesen Megjelentek ott a tánc csigong, zene csigong, szépművészet csigong, kaligráfia csigong, bizonyos fajtái. Alapvetően minden csigonggá vált. Az elméleti alapjuk nagyon egyszerű, és nincsenek semmilyen csigong elveik. Nevetségessé válláspontjáig egyszerűek. Az ok, amiért magukat csigongnak hívhatják, az, hogy amikor dolgokat cselekednek, transzban vannak, mint transzban festenek festményeket, úgy az csigong. Azt mondom, az ilyen dolgok, az éppen az emberek becsapása. Tehát csupán a transzban levés azt gong gyakorlássá teszi? Nem úgy van. Az csak a test ellazítása, a test beállítása, a csí gyakorlása, a gyógyításra és egészségmegőrzésre való dolgok. Ó, tehát ha transzban lévő csigongá teszi azt, akkor az előtt egy viccet mondtam, és mindenki nevetni szokott. Azt mondtam, hogy ha egy személy transzban menne a fürdőszobába, az mi volna? Ha szintén csigongá válna. Én mondom, az nem a csigong megsértése, ez nem a csigong megrövidítése. A művelés gyakorlás egy olyan egyszerű dolog. Ó, ha transzban vagy, akkor a művelés gyakorlását teszi azt. Eredetileg az valami rendkívül hatalmas és mély volt, olyasmi, ami túlszárnyal minden tudományos témát. Természetesen, én erről a fajta csigongról beszélek, és mindig erről beszélek, úgyhogy némely ember oda jutott, hogy megértse. A legutóbbi időszakban úgy tűnik, hogy ezekből a dolgokból kevesebb van, mert a rendszerünk, a gongunk nagyon széles körben elterjedt, és sok ember tud erről. Vannak némely emberek, akik kaligráfia csigongról beszélnek. Rendben, beszéljünk a kaligráfia csigongról. Egy személy rájött arra, hogy nem tudná sokkal tovább sikerre vinni azt a közönséges régi dologgal. Úgyhogy feltalálta a dolgok egy készletét, és kaligráfia csigongnak nevezte el azt. Láttam egy hirdetést egy csigong folyóiratban, nem jut eszembe melyik folyóirat. Tehát, hogy is mondta, hogy csigongot gyakorolj, meditálja keresztbetett lábú pozícióban, koncentrálja a dantienre, azaz az alhas alatt, ülj 15 percen keresztül, vagy fél óráig, aztán használd az elme szándékodat, hogy felhozd a csit, hogy belépjen a karba, és akkor az elmeszándék elmegy a kézhez. Ha tisztázzuk, ez csak elmeszándék. Ki tudja ténylegesen felhozni a csít, az egy másik történet. Elmeszándék. Használd az elmeszándékot, hogy felvedd az ecsetet, aztán az elmeszándék a gondolja csínek az ecsethegyéig való hozására, aztán kezdje a karaktereket írni. Tehát ez a kaligráfia csigong. Még egy szemináriumot is akartak tartani, az nem az emberek becsapása? Ó, tehát ez annak számít. Csít hozni valamilyen helyre, hogy tegyen valamit, az csigongát teszi azt. Tehát mielőtt eszünk, hadd üljünk le, mint lótusz pozícióba, és meditáljunk egy kicsit, aztán vegyük fel az evőpálcikát, hozzuk az elmeszándékot az evőpálcikák hegyeig. Vegyük fel az ételt és küldjük azt a szájba, és az evés csigong volna, igaz? És az, amit teszünk, mint energia volna a tanítványaink esetében. Tehát azt egyáltalán nem lehet csigongnak hívni. Amikor egy egészségügyi vásáron voltam, az 1992-es egészségügyi vásáron, volt egy ember, aki egy ecsettel írt írásjeleket. Abban az időben eléggé elfoglalt voltam, úgyhogy néha elfáradtam és kimentem körbe sétálni, hogy szünetet tartsak. Átsírtáltam, hogy vesek egy pillantást a kaligráfia csigongra, ahol volt egy ember, aki papírra írt írásjeleket, miután befejezte az írást, a tenyerét használta, láttam, hogy a tenyere egészen fekete volt, és csit bocsátott ki mindegyik írásjelre. Amit kibocsátott, az mind fekete csí volt. A kaligráfiája ott lógott, és ráadásul elég magas árakon árulták, de az emberek, akik megvették, azokat mind külföldiek voltak. Bárki vette meg és vitte haza, annak bal szerencséje volt. Mondd meg nekem, lehetne jó a fekete csí? Az agya a pénz gondolataival volt tele, pénzt akart keresni azzal, lehetnének esetleg jó dolgai abban. Nem szentelt figyelmet a dőre, azaz az erényre. Lehetnének jó dolgok azok, amiket kibocsátott? Nem volt semmennyi gongja. Milyen kaligráfia csigong? Az csak csi. Tehát azt mondom, ezek közül a dolgok közül egyiket sem hívhatja a gyakorlat egy független iskolájának. Azonban csak a harcművészet csigongot lehet a csigong egyik iskolájának hívni. De akkor még van egy másik hamis megértés. A harcművészet közösségben gyakran vannak olyan emberek, Nem azok, akik igazán harcművészeteket gyakorolnak, ők megértik, hanem azokról a harcművészet zöldfülőekről beszélünk. Ők azt gondolják, hogy az övék a valódi csigong. Azt fogják mondani nektek, milyen fajta csigongat itt dolgotok. Azt gondolják, hogy ők az ortodox csigong. Voltak éppen én megmondom mindenkinek, az ősi Kínában a Buddha és a taoista iskolákban egyaránt voltak a belső és külső művelés kombinált módszerei, úgyhogy a belső művelést és a harcművészetek gyakorlását gyakran végezték együtt. Így könnyű összetéveszteni őket. Tehát miért mondom én, hogy a harcművészet csigongot a csigong egyik iskolájának lehet tartani? Mert egy több ezer éves átadási folyamattal rendelkezik, és megvannak a saját független elméletei a művelés irányítására és a saját művelési módszerei. Ez viszonylag teljes, úgyhogy ez egy független iskola. Mindazonáltal, ám bár ez így van, a legtöbb esetben az a kevéske energia, amelyet a harcművészet csigong gyakorlása által fejlesztenek ki, nem megy túl a hétköznapi embereken. Tehát az csak egy hétköznapi személykészsége. Azon felül az csak egy nagyon alacsony szinten működik. Ugyanakkor az a kevéske energia, amelyet az alacsony szinten fejlesztenek ki, csupán egy olyan természetfeletti képesség, amely a legalacsonyabb szinten jelenik meg a belső művelésben. A múltban gyakran mondtam ilyen példákat, de most nem fogok, mert nincs csak időnk. Az embereink közül nagyon sokan érzik, hogy a kezeik érzik, hogy nem használnak sok erőt, mert nem lesz az erő egyfajta érzése, ez nem olyan, mint itt a hétköznapi emberek oldalán. De amikor a kezük ráesik valamire, az nagyon erőteljesen érződik, vagy amikor megérint valamit, nagyon erőteljesnek érződik. Amikor némely emberek mossák a kezeiket, vagy mossák a lábaikat, nem használnak olyan sok erőt, de a bőr zúzódásokkal borított lesz, mintha megverték volna. Amikor rányomják a kezeiket valamire, azonnal összetörik, ám bár nem használnak sok erőt. Voltaképpen ez mind a kemény csigong, ezen természetfeletti képességeinek a munkája. Vagyis a belső művelésben, amikor az ember ellenőrizni tudja a sínsingét, egy nagyon alacsony szinten ő ki tudja fejleszteni ezeket a természetfeletti képességeket. Tehát hogyan gyakorolják a harcművészet csigongot? Hadd beszéljek erről röviden. A kezdetben a csí mozgatását kell gyakorolniuk. A karokhoz mozgatják a csít, a lábfejhez mozgatják, a lábakhoz, a hashoz, a bordákhoz, vagy a fejhez. És aztán mennek egy fát ütni, ütik, vagy még bele is vernek. Így végzik a gyakorlatukat. Persze, a kezdetben, amikor még nem is tudja mozgatni a csít, még nem tudja, hogy hogyan lehet mozgatni a csít. Neki apránként kell megtennie azt. A legelején, amikor a kezével üt egy fát, eléggé fájdalmas. A kezei mindkét oldalát egy kőlaphoz fogja csapni. Az nagyon fájdalmas. Mindkét oldalal üt. Ez az oldal nem túl rossz, mert vastag, de ezen az oldalon a csontot csak egy rétegbőr párnázza ki, és egy kőre mért első ütés után az elkezd vérezni. Tehát mi a teendő? Elkezdi lengetni a karjait úgy, hogy a vérkeringés megfordul. Valójában megdagad, és aztán, amikor üt, már nem fáj. Persze, ahogy folytatja a gyakorlást, apránként képes lesz, hogy mozgassa a csít. Miután mozgatja a csít, minden duzzatnak érződik. Vehetnél egy nagyon vastag botot, és a legjobbat hozhatnád ki magadból, hogy olyan keményen üssed azt, ahogy tudod. Puff, puff, és a bot elpattanna, mint egy gumilabda, és nem fáj. Valóban nem. Minél keményebben ütsz, annál jobban érzi magát. Az igaz. Azonban, ha engem kérdezel, ez még mindig semmire se jó. Miért? Mert a csí mozgatása még mindig egy eljárást igényel. A csí semmi. A csí csak művelés gyakorlásának a folyamatán belül levő valami. Amikor egy küzdelem tör ki két ember között, amikor igazán vad, egy pár szót fognak váltani, és aztán hadd repüljenek az öklök. Ha azt mondanád, ó, adj egy percet nekem, szükségem van rá, hogy mozgassam a csít. Várna ő rád, akkorra már megütött volna téged, úgyhogy a csí mozgatása még mindig nem jó. Mi a teendő? Folytatnia kell a gyakorlatát. Ahogy folytatja a gyakorlást, az a kis darab csí kizárólag az ütések bevitelére és az ütéseknek való ellenállásra használják, úgyhogy fokozatosan át fogják alakítani ennek a fajta energiának az irányába, és talán ez egyfajta fényanyagot alakít ki. A szemekkel nézve ez olyan, mint a fény, szemcsés. Voltaképpen ez csak egy nagyon alacsony szintű természetfeletti képesség, amelyet egyedül az ütések bevitelére és az ütéseknek való ellenállásra használnak. Nem megmondtam, hogy minden átlagembernek vannak természetfeletti képességei, mivel hosszú időn át gyakorolt úgy, kialakított egy természetfeletti képessége. Mivel nagyon alacsony szintű, azt ki lehet fejleszteni gyakorlaton keresztül épp úgy, mint egy hétköznapi emberi készséget. Csak az ütések bevitelére és az ütéseknek való ellenállásra lehet használni, de nagy energiaanyaggá vált, mikor elérte ezt az állapotot. Kezdve azzal, hogy egy másik másik dimenzióban nyilvánul meg, egy másik dimenzióban utazik, úgyhogy nagyon gyorsan jön és megy. Már nincs szüksége a személy gondolatainak az irányítására, mert általában ilyen módon gyakorolja. Tehát amikor ki akarja nyújtani a kezét, hogy megüssön valakit, ez a gong már a tenyerén van. Amikor mások ütnek téged és te felemeled, hogy blokkold, az a gong már az alkarhoz jön. Nagyon gyorsan jön és megy. Ez a harcművészet csigong, amelyről beszélünk. Azonban hallhattátok vagy olvashattátok kung fu regényekben, hogy vannak olyan készségek, mint az aranyharang védőernyője, vagy a vasing. Vannak olyanok is, akiknek a könnyű súlyú gongjuk nagyon erőteljes, vagy olyanok, akik elszöknek más dimenziókba, és vannak olyanok is, akik arra használják a természetfeletti képességeiket, hogy harcoljanak. Ezekről beszélve meg kell mondanom nektek, mindezek a fajta természetfeletti képességek léteznek. Mind léteznek. Azok az emberek, akik a hegyekben művelik magukat, mind rendelkeznek velük. De nem találhatjátok meg ezeket a természetfeletti képességeket a világi világban. Jelenleg a világi világban élő emberek közül nem számít, milyen harcművészek egyik sem rendelkezik ezekkel a képességekkel. A valódi aranyharang védőernyője és a vasing szintén létezik, de az nincs úgy, ahogyan mondják. Azokat szintén meg lehet magyarázni elméletileg. Tudjátok, ezeket a fajta készségeket nem lehet egyedül a harcművészetek gyakorlásán keresztül kifejleszteni. Nem fejlesztetett ki őket, csupán az ütések bevitele és az ütéseknek való ellenállás módszereinek a gyakorlásával. Mert teljesen túl vannak az átlagembereken, messze túl vannak az átlagembereken, tehát egy magasabb fá, magasabb törvény irányításának vannak alávetve. Így, hogy ilyen készségeket fejlesztenek ki, belső művelést kell végezniük, igazán művelniük kell magukat. De az igaz belső művelés megköveteli a szokásos emberi ragaszkodások, a hírnévhez és önérdekhez való ragaszkodások, a pénzre való sóvárgás és a vágyak feladását. Mindezeket a dolgokat el kell távolítani. Tehát kung fu regényekben olvastátok, hogyan harcolnak és ölnek meg embereket a pénz kedvéért, vagy egy növéért, vagy valami rejtett kincsért. Azok az emberek mindenfelé repülnek, vagy ráadásul más dimenziókba lépnek be, nem lehet megölni őket. Mind valóban erőteljesek. Hogyan létezhetnének valóban ezek a dolgok? Ezek csak művészi túlzások. Most, hogy az emberek elkölcsi értékei eddig a fokig jutottak, csak izgalmak után néznek, mennek bármi után, ami csillapítja a szomjukat. Úgyhogy az írók kihasználták ezt. Minél bizarabb az írás, annál nagyobb a kielégülés, amelyet az olvasása fog okozni, és annál jobban fogják eladni a könyvét, mert az eladások mennyiségével foglalkoznak, és semmi több, mint a művészetük szabad túlzása. Másfelől ezek a fajta készségek léteznek, de ezeket nem lehet ilyen módon használni. Máskülönben miért nem lopnak pénzt a bankból, ha olyan nagy képességeik vannak. Ez így van. Ha egy ember sing-singje nem érte el ezt a szintet, nem fogja kifejleszteni ezt a gongot, azaz készséget. És ha egy ember sing-singje elérte ezt a szintet, ő tudná, hogy nem teheti meg ezeket a dolgokat. Ezeket szintén meg lehet magyarázni elméletileg. Vegyük az aranyharang védőernyőjét vagy a vasinget, amikor ez a nagyon nagy sűrűségű, az ember gyakorlásán keresztül kifejlesztett természetfeletti képesség kialakít egy védőpajzsot egy ember teste körül, az egy másik dimenzióban van, és az emberi lények nem láthatják azt. Ez a gong egy másik dimenzióban van, és az emberi lények nem láthatják azt. Akkor, ha meg akarod ütni, amikor meg akarod sebesíteni őt, a húsvér nem működik, a húsvér kezed nem működik, azt a gong teszi meg, és a gongot szintén egy másik dimenzióban van. Az ő gongja a te gongod elleni védekezésre szakosodott. Úgyhogy te látod a kezedet, ahogy üti a testét, de valójában a kezed odaát van, és a te gongodat odaát már elfogta az ő gongja. Nem vitte be az ütést, úgyhogy az nem sebezheti meg őt, csak a húsvér kéz vitte be az ütést, de ez nem okozhat sérülést. Így működik az voltaképpen. Úgyhogy azt szintén meg lehet magyarázni elméletileg. Természetesen, most vannak némely emberek, akik, azok, akiknek valóban vannak ilyen készségeik, nem mutathatják be őket, nem tehetik azt meg. Amikor azt mondom, hogy nem lehet bemutatni ezeket, némely emberek nem hihetnek nekem, azt mondván, nos, nincsenek a kemény csigong némely mesterei, akik bemutatókat végeznek. Azt mondom, azok nagyon korlátozott dolgok, semmi több azoknál az ütéseknél való ellenállásra szolgáló jelentéktelen dolgoknál. Ami az igazi dolgokat illeti, mint egy szöges ágyon feküdni, vagy egy láncsát szegezni egy ember torkának, ne beszéljünk egy szöges ágyon való fekvésről. szegezésről egy hétköznapi személy valószínűleg megtehetné azt. Egy lándzsát szegezni a torkodnak, gondolkodjatok el erről, azok a borotva éles harci lándzsák, amik a legcsekélyebb érintéssel elérhetik, hogy egy ember vérezzen. Mondjátok meg neki, hogy próbáljon meg azok közül fogni egyet, látni fogjuk, hogy merje. Itt van egy másik, vesz egy kést, fényes, rozsdamentes acél, vesz egy újságot és felszeleteli azt, egyébként függőlegesen szeleteli fel azt, úgyhogy a tömeg látni fogja, hogy a kés valóban éles. Amikor felhúzza az ingét és hagyja hajta meget, hogy lássa, mint a hasát vagdossa, ráadásul igazán magasra nyújtja a kést, de fél, hogy elvéti a helyet. Puff, puff. Így vagdossa. És a tömeg elkezd tapsolni, és azt mondják, állj, hagyd abba a vagdosást. Aggódnak érte. Azt mondom, hogy ez semmi összehasonlítva az aranyharagvédő ernyőjével vagy a vasinggel, semmi több, mint az ütéseknek való ellenállásra használt kicsi dolgok. Ha ez valóban egy aranyharangvédőernyő vagy vasing, akkor ne vagdos, megijeszted az embereket. Csak vágd azt keresztül, és lásd, hogy vérzik-e. Biztos, hogy vérzik. Vagyis az ilyen készségek léteznek, de nem ebben a formában. Elméletileg és fogalmilag a harcművészet csigongot mozgásban gyakorolják. A csi a bőr alá megy, a csi átmegy az izmokon, nem lép be a dántienbe, az nem végezhet belső művelést, és az nem művelheti a testet. Mivel a belső művelési utakat nyugalomban gyakorolják, a csi belép a dántienbe, a csi belép az alhasba, és nyugalomban időzik, az megváltoztatja az emberi test egész molekuláris összetételét, úgyhogy művelheti a testet, és megváltoztathatja az emberi testet. Rendben, ez minden erre az előadásra.